a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A bajnok és a trombitorló első összecsapása az idényben. Zöld-fehér rangadó átalakult keretekkel. A Fradi nemzetközi kupa menetelése még hátráltató tényező lehet az elhalasztott mérkőzésen. Győr-Ferencváros, labdarúgó bajnoki találkozó élőben, csütörtökön 19 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Tonight, and I see you got what I wanted, baby. You got what I like.
Spero a tu lascia vagion, e cade il dono.
műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Hazafutás. Horváth Milán a hangmérnök, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Somogyi Zsófia. A pontos idő 15 óra 7 perc, adásunkban, amely 18 óráig tart. Lesz majd szó kézilabdáról, hallhatnak interjút I.S. Ferenccel, a Magyar Kézilabda Szövetség elnökével, valamint a fallabdázó Farkas Balázzsal is, aki a múlt heti Budapest Open-en ezüstérmet szerzett. 17 órakor majd a nemzeti sport következik, 17 órától pedig érkezik hozzánk ide a stúdióba Csikos Zsóka, világ és Európa bajnok kajakos, aki a múlt héten kajak egyes 1000 méteren megvédte világbajnoki címét. Ez tehát a következő szűk 3 óra műsora. Hallgassuk meg tehát elsőként a Magyar Kézilabda Szövetség elnökével, I.S. Ferenccel készült beszélgetést, amely a múlt vasárnapi székesfehérvári kézilabda szuperkupán a Győr-Ferencváros női találkozó után készült. Szóba került többi között maga a találkozó, a szuperkupa, az előttünk álló bajnoki szezon, de átigazolásokról és a válogatottakról is szó esett. A riporter Szabó Szilvia.
Telt házat látva, minden elképzelés talán felülmúlt, és megmutatta, hogy helye van egy ilyen kezdeményezésnek.
Ez így van, szerettük volna berobbantani a kézilabda szezont egy olyan eseménnyel, ami méltó arra, hogy az ország másik legnépszerű sportáját, vagy a bajnokságát elindítsa, és jó helyszínt találtunk a Met Arénával és Székesfehérvárral. Jó partner azt gondolom, hogy a város is, hiszen ő a partnerünk abban, hogy ezt megszerveztük, és hát jó látni, hogy rögtön az évet egy teltházas eseménnyel indítjuk, és két színvonalas mérkőzéssel, úgyhogy kíváncsian tekintünk előre majd a bajnokságra.
Az is szóba került korábban, hogy a 2027-es női világbajnokság egyik lehetséges helyszíne lehet Székesfehérvár. Ugye most itt láttuk, hogy a jégcsarnokot, a jégpályát le kellett borítani. Mennyire volt ez gördülékeny, és látva itt a szervezést, minden rendben volt-e tekintetben?
Igen, ez egy tesztesemény is egyúttal, hiszen keressük a 2027-es világbajnokság helyszíneit, és a Met Aréna ugye gyönyörű új aréna, de még kézilabdát nem rendeztek benne, és hát ugye az a különlegessége, hogy tényleg a jégre tettek egy olyan felületet, amire majd került a pálya, a palánkok, a jégkorong palánkok ugye ott vannak a helyükön, csak a plexi került le, de úgy tűnik, hogy nagyon is alkalmazható kézilabdára, és más sportág már rendezett itt versenyt, de kézilabda az első, és ha beválik, akkor ez is potenciális helyszín lehet.
Ugye Székesfehérvár azért jó, mert valamennyi csapatnak, akik most itt voltak, a Győr és a Ferencváros női, a Szeged és a Veszprém férfi csapata szurkolói számára is talán ilyen köztes megoldás, vagy valahol úgy félúton van, de elérhető távolságra.
Igen, jó helyszín Székesfehérvár, azt gondolom, ilyen szempontból. Ugye az is szempont volt, hogy a nyár utolsó vasárnapján talán a Balatonról hazautazó emberek megállnak egy jó kézilabda meccset megnézni, sőt kettőt. És hát igen, talán csak a Szegednek van egy kicsit messzebb ez az aréna, de hát Szegedről azért legtöbb aréna messze van, úgyhogy őnekik sajnos mindig ez jut, hogy kicsit többet kell utazniuk.
A női csapatokkal, a játékosokkal már sikerült interjúznom, és mindegyik játékos kiemelte, hogy azért nem egyszerű a legerősebb hazai riválisával kezdeni még az idény előtt. Mennyire szolgálja ez a felkészülést, és mennyire presztízs számukra, hogy az év első trófeáját itt megszerezzék?
Azt mondom, hogy ennek a párosításnak mind nőben, mind férfiben, ugye ez legendás, és párját rizkítja az, hogy két nemben is ilyen párosítás lehet egy sportágban. Kevés van szerintem olyan ország Európában, ahol női férfiben ilyen csatát láthatnak egy szuperkupán. Ennek megfelelően azt gondolom, hogy tényleg az első mérkőzést látva nagy küzdelem volt a pályán. Győrnek ez most jobban sikerült, és igen, évelei forma, mert most indul a bajnokság, és egy héten belül szerintem, vagy két héten belül a bajnokligája is indul mindegyik csapatnak, de ott a fújatlan erre a pontra már azt gondolom, hogy már olyan szinten kell legyenek. Nem azt mondom, hogy meccsre járatva, de már jó formában kerüljön a csapat, hiszen túl van szerintem 4 hét felkészülésen legalább, de lehet, hogy már ez az 5. hét.
Elnök úr, mit látott az első, a Győr-Ferencváros női mérkőzésen? A Győr azért végig dominált, de a Ferencváros tudta tartani a lépést, talán a második fél időre egy kicsit elfogytak.
Igen, és úgy gondolom, hogy a 40 percig nagyon jól tartott magát a Ferencváros, és hát voltak olyan hibák, amiket nem lehet elkövetni ahhoz, hogy a Győrt meg lehessen verni. Tényleg egy nagyon jó meccset kell játszani a Ferencvárosnak, azt hiszem, hogy Győr megverje. Gondolok itt arra, hogy kimaradt egy hetes, kipattanok folyamatosan a Győrhez jöttek vissza, hiába védett a Fradi kapusa. Igen, és hát végén megérdemelten nyert a Győr, az első Szuperkupa trófeát őt viszik el, de hát jövőre majd lehet bizonyítani újra majd.
Mennyire emeli az a magyar kézilabdázás presztízsét, hogy BL győztes személybe, ugye Szere Buktit, a Győrt erősíti most már. Kiváló játékos, láthattuk támadásban, védekezésben egyaránt lehetett használni, szóval az, hogy ő érkezett Győrbe, az eddigi nagyon-nagyon erős keret, ha lehet, még jobban erősödött.
Ez így van, a Győr nagyon erős kerettel rendelkezik minden évben, de látjuk, hogy a végén a Final Four-ban a pillanatnyi forma dönti el, és tavaly nem sikerült megnyerniük a BL-t, de a Szere Buktit azt gondolom, hogy mégiscsak nagy erősítés, hiszen a nő volt az MVP tavaly, és a meccet eljutatta a végső győzelemig. Én azt gondolom, minden adott a Győrnek ahhoz, hogy idén feljusson újra a csúcsra. Ez egy hosszú szezon lesz azért nekik is, de ezzel a kerettel azt gondolom, hogy megvan minden esélyük, és hát várjuk is, hiszen a Final Four-t jövőre még mi rendezzük, és akkor fontos, hogy egy magyar csapat ott legyen. Már mielőtt bejutott volna a Győr, már akkor 10 000 fölnél tartottunk, azt gondolom, a jeladásban.
Ha már átigazolás, akkor említsük meg Emil Nielsent, aki a Veszprém kapusa lett, és hallottunk olyan statisztikát, hogy az egész világon az átigazolásokat tekintve ez volt a top, tehát ez is azt gondolom, hogy nem csak a Veszprémnek egyfajta hitelesség vagy egy garancia, hanem az egész magyar férfi kézilabdázás számára.
Igen, pénzügyileg nem tudom, hogy ez volt-e a top, de az biztos, hogy szakmailag, én is láttam ilyen oldalakat, ahol szakmailag talán ez az év igazolása. Azt gondolom, hogy a Győri Buktit igazolás kb. Ugyanez a szint. Azt gondolom, üdvözítő számunkra, a szurkolóink számára, hogy ilyen mérkőzések, vagy olyan mérkőzéseket láthatnak, ahol tényleg ilyen szupersztárok lépnek papájára a KNTH ligában. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a bajnokságunkban nincsen túl sok külföldi játékos, hiszen számításunk szerint kb. 20% külföldi van, és az nem olyan sok.
Sótonyi László szerencsés helyzetben van, hogy például a Veszprémbe hazatért Imre Bence, mint válogatott játékos, a Szegedbe Lukács Péter, Rosta Miklós, tehát ez egy kicsit megkönnyítheti azt, hogy szemmel kísérje a válogatott játékosokat, másrészt, hogy ők is összeszokjanak egymással, és az a játék kapcsolat, amiért sok-sok külföldi csapatot néha irigylünk, akik a válogatottban is együtt tudnak játszani, az a magyar válogatottban is meglegyen.
Ez így van, mindenképpen könnyebb neki követni őket, könnyebb neki kommunikálni velük évközben, így, hogy itt vannak szem előtt, és az, hogy együtt játszanak, az már segíti a párkapcsolatokat, amik a válogatottban is előbb jöttnek, és még több fiatal van most a Szeged csapatában, és BL-t fog játszani, akik szóba jöhetnek a válogatottnál stabilabban, mint eddig, vagy akár újak is bekerülhetnek. Ez mindenképp üdvözítő, hogy magyar játékosok kerülnek most vissza a BL csapataimba.
Még egy szót beszélünk a Ferencvárosról, amely hát egy kicsit szomorúan vette tudomásul, hogy az első trófea Győrt illeti meg. Rajtuk mit lehetett látni? Azért voltak hibák, voltak összeszokatlan jelenetek, szóval ott is azért még van dolog, bár ugye az edzőváltásra már nem lehet fogni, hiszen Jesper Jense már a második szezonját töltheti a Radinál.
Igen, most már nem új az edzőjük, mert egy évet már látta, hogy hogyan működik a kézilabda Magyarországon. Én többet várok a Fradi-tól ebben az évben, többek között ezért is, mert vannak új igazolásaik, akik jó játékosok, a Jesper Jensen is azt mondom, most már megmelegedett a helyén, és többet tud majd hozzátenni a Fradi játékához. Ez most nem sikerül. Ezt tudomásul kell vegyük, tényleg rossz az elején egyből elveszíteni egy trófeát és újítani a szezont, de hát hogyha van egy ilyen rendezvény, akkor van vesztes és van győztes. Mondtam, mi is megvizsgáltuk, hogy Európában azért több példa van erre, és sikeresen működik, és igen, szomorúak most a Fradinál, és a fiúknál is valaki, az egyik csapat szomorú lesz, de hát a nézőink, akik itt vannak, és a teltház azt mutatja, hogy ők viszont örülnek egy ilyen mérkőzésnek, és a sportának ez az egyik legfontosabb.
Hétvégén majd indul a hazai férfi és női kézlabda bajnokság. Mennyire lesz nehéz a tekintetben, hogy azért az anyagi bizonytalanság az nagyon sok klub életét sokak szerint megnehezítheti, szóval milyen idényre lehet számítani?
Hát szakmailag azt gondolom, hogy jó idény lesz. Mindenki megpróbálja most is megnyerni a legtöbb mérkőzést, bennmaradni a bajnokságban. Financiálisan biztos, hogy nehezebb lesz. Azt gondolom, hogy az év második felében jöhetnek majd elő a legtöbb gond, de abban is bízom, hogy a csapataink, a klubjaink valahogy átvészelik ezt, és ebbe a fél évben megoldják azt, hogy ezt a bajnokságot be tudják. Hosszú távon lehet alkalmazkodni mindenhez, a gyors alkalmazkodás az a nehezebb, de bízom benne, hogy a klubjaink megtalálják azok az utakat, hogy hogyan tudnak túlélni ebben az évben, úgy, hogy ne kelljen senkinek visszamondani a bajnokságban a részvételt.
Az, hogy a bajnokság erősödik, az miben mérhető le, hogy mondjuk a Szeged és a Veszprém esetleg bejut végre a férfi Final Four-ba, BL Final Four-ba, az, hogy a Tatabánya az Európa Ligában hogy szerepel, vagy a Debrecen női csapata, illetve a Győr esetleg megvédheti-e a korábban elveszített BL címét, és esetleg a Ferencváros, csak úgy, mint pár éve ott lehet a Győr mellett a női tornán.
Igen, ez egy kettős dolog. Nagyon fontosak nekünk a klubcsapataink, akik Európa kupát játszanak, gondolok itt BL-t, Európa Ligát, vagy EHF kupát, hiszen európai porondon meg tudjuk mutatni magunkat, a csapataink ott vannak, és azon ez nagy erősség a kézilabdának is, hiszen más sportákban ugyanezt elérni sokkal nehezebb, vagy nehezebb, és nem is látunk azért más labdasportágokban hasonlót. Talán a vízilabda az, aki minden évben BL döntőt játszanak, fiúk, lányok jelen vannak mindenhol, de a többi sportágban azon a kézilabda ebben előrébb tart, de ez ugye financiálisan is sokat kivesz a klubokból, és terhelhetőségben is. Az, hogy a bajnokság mennyire erős, nem gondolom, hogy ezek a csapatok mutatják meg feltétlen, hiszen az is fontos, hogy a többiek, akik mögöttük vannak. Azt mondom, hogy kiegyensúlyozott bajnokságunk van. Több csapat volt az, aki küzdött azért, hogy bent maradjon, nem volt meg előre. Például a férfiaknál tényleg óriási csata volt, hogy kimaradt bent, utolsó pillanatokban dőlt el. A női bajnokságunkban ott azt gondolom, hogy jobban lehet látni az, hogy ki az a csapat, aki financiálisan megbírja, vagy a játékos kerete olyan, hogy feljutott, kipróbálja magát egy évig, de lehet, hogy ki fog esni, ott jobban látszik. De effektíve azt gondolom, hogy nem is cél az, hogy túl erős legyen a bajnokságunk európai szemmel nézve, az többi európai bajnokságokhoz viszonyítva, hiszen az is fontos, hogy minél több magyar játékos férjen be. Tehát volt olyan időszak, amikor mondjuk a magyar bajnokság, a magyar női bajnokság az egyik legjobb volt a világon, vagy talán a legjobb, vagy Európában. De nagyon sok külföldünk volt, akkor az volt a probléma. Egy olyan mérleget kell megtalálni, ahol elég erős a bajnokság ahhoz, hogy sok magyar játszon, de ne is legyen túl alacsony a szint, hiszen az már nem jó a válogatottságra nézve a játékosoknak, amihez alkalmazkodni kell a fiatal játékosokhoz. Úgyhogy én azt mondom, most egy jó mérlegünk van, és remélem, hogy a következő évben több magyar gyerek fog bekerülni az NB1-ünkbe, és akkor erősíteni fogják a válogatottat is.
Sottonyi László, ahogy a kéziketten elhangzott novemberben találkozik ugye a keret tagjaival, addig lehet-e tudni bármit esetleg a felkészülés menetéről, a stábtagokról?
Igen, ami biztos, hogy november, azt hiszem 3-án van az első mérkőzés, és hát sok ideje nincsen felkészülni a csapattal, megismerkedni, hiszen talán hétfőn találkoznak, és csütörtökön már Európa-bajnoki selejtező lesz, és vasárnap még egy mérkőzés. Ez sajnos ilyen, nagyon hajtós lesz, de bízom benne, hogy ő ismeri azokat a játékosokat például, akikkel együtt lett VB második a juniori világbajnokságon, és azok most ott vannak, és alapemberek válogatottban, a többieket is ismeri, talán nem annyira közelről, de bízom benne, hogy addig is már fölveszi a kapcsolatot velük, és úgy tudják elkezdeni, hogy az a 3 nap elég legyen arra, hogy sikeresen vegyék az első 2 mérkőzést. Ami a stábot illeti, hamarosan ők is meglesznek, és majd együtt a Sótonyi mögé fősorakozva kezdik el a munkát. Szerintem a jövő héten már erről bejelentésünk is lesz.
Hogyha egy év múlva ülünk itt elnök úrral, mivel lenne elégedett? Ki lehet-e ezt fejezni? A szövetség munkájával, utánpótlásképzéssel, hazai bajnokság, nemzetközi kupák?
A hazai bajnokságban annak örülnek legjobban, ha tényleg minden csapat végig tudná csinálni úgy a bajnokságot, hogy nem lennének gondjaik financiálisan. Ez lenne az egyik. Ami az eredményeket illeti, persze fontos lenne, hogy legyen BL győztesünk női és férfi szinten is. Az utánpótlásunkban azt szeretném, hogyha lépnénk előre, és az új utánpótlás igazgatóság meghozna azt a néhány változást, amire várunk, és az utánpótlásban is várnak az edzőink és mindenki, hogy abban lépjünk előre. Utánpótlás válogatottak legyenek sikeresek, én azt mondom, hogy nem kell minden világversenyt megnyerni, vagy akár egyet is megnyerni. A legfontosabb az, hogy minden évben egy-két játékos majd odaérjen a felnőtt válogatottban is. De azért fontos, hogy legyünk elő, és a csapatként is jó szerepeljünk. És a felnőtt válogatottaknál meg remélem, hogy magabiztosan kijutunk az Európa-bajnokságra, hiszen a fiúknak most nagyon nagy csalódás volt az, hogy nem jutottak ki a VB-re. A legtöbben ebből a társaságból, játékosokból szerintem még nem is éltek meg ekkora kudarcot, hogy ebből álljanak föl, jussunk ki a VB-re. A lányoknak lesz egy Európa-bajnokság, ami nagy felmérő lesz majd a hazai rendezésű VB előtt, ahol bízom benne, hogy a két évvel ezelőtti eredmény közelében tudunk teljesíteni. Úgyhogy hát feladat van előttünk. Én bízom benne, hogy azt meg tudjuk mutatni, hogy mi sikeres és népszerű sportág vagyunk.
A Magyar Kézilabda Szövetség elindította a Handball Fantasy művész névre, vagy fantázia névre hallgató játékot, és ahogy látjuk, halljuk, nagyon-nagyon népszerű a szurkolók körében. Mi volt ezzel a cél?
Van nekünk stratégiai tervünk, 8 évre, 28-ig, és akkor amentén haladunk, és abban van egy olyan pillér, hogy fejleszteni kell. És ez is az egyik pillér volt, és most jutottunk el idáig. Kíváncsi, hogy sikeres lesz.
Így és Ferencet, a Magyar Kézilabda Szövetség elnökét hallhatták, Szabó Szilvia kérdezte. Adásunkat a híreket követően folytatjuk.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. On a bridge across the seven on a Saturday night, Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble, and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence, and everything is understood.
Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Belgiumba szerződött Balogh Botond. A miniszterelnök lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke. Gyengén felhős az idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
Ma újabb érkezőt jelentett be a Ferencváros labdarúgó csapata, amely az 50-szeres szlovák válogatott Matusz Beróval erősítette meg keretét. Beró korábban a török Trabzonsporban és a holland Vitesben is futballozott, majd 2023-ban a Bundesligában szereplő Bochum együtteséhez igazolt. A német élvonalban két idényben 54 meccsen 6 gólt szerzett. Utolsó bohumi idényét viszont már a másodosztályban töltötte, ahol 22 találkozón szerepelt. Beró szerződése a nyáron lejárt, így szabadon igazolható játékosként csatlakozott a zöld-fehérekhez. A belga élvonalban folytatja pályafutását Balogh Botond. A magyar válogatott középhátvéd 4 éves szerződést kötött a Westerlo együttesével. Balogh 2019 óta játszott az olasz Parmában, az előző idényt viszont kölcsönben a török Kocaelispornál töltötte. Szívműtét vár Scott McTominay-re, a Napoli skót válogatott labdarúgójára. A középpályás szívritmus zavar miatt esik át kisebb korrekciós műtéten a következő napokban, és várhatóan a szeptember végi, október elejé válogatott szünet után tér vissza a csapathoz. Elérte a maximális létszámot a félmaratoni és a 10 kilométeres táv is, a 41. Vizár Budapest félmaratonon. A Budapest Sportiroda vasárnapi eseményére a tavalyi rekordot is megdöntve több mint 24 ezeren neveztek. Eddig 117 ország és 1200 magyar település futója jelezte részvételét.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
A miniszterelnök lesz a fővárosi közfejlesztések tanácsának elnöke, társelnöke pedig a főpolgármester, közölte a beruházási és közlekedési miniszter. Vitézy Dávid hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak, ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a fővárosi közfejlesztések tanácsa. A 10 tagú testületben fele-fele arányban kapnak helyet a kormány és a főváros képviselői. A döntéseket konszenzussal hozzák meg. Az FKT dönthet majd például a fővárosi beruházások kiemelt kinyilvánításáról. Jelentősen visszaesett az ingatlanpiaci forgalom augusztusban. Az egyik vezető ingatlanpiaci portál szerint 29%-kal kevesebb adásvétel volt a múlt hónapban, mint egy évvel ezelőtt. Egy másik portál több mint 40%-os keresletcsökkentésről számolt be. Mindkét cég kiemelte az egy éve bevezetett otthonstart program hatását, amely tavaly olyan vevőket is a piacra vonzott, akik későbbre tervezték a vásárlást, vagy befektetési céllal kerestek ingatlant. Több helyszínen is kutatásokat tartott a rendőrség az úgynevezett nyuszi motorok ügyében. A nyomozók szerződéseket, dokumentumokat és elektronikus adatokat foglaltak le, valamint kihallgatásokat végeztek az eljárásban érintett cégnél. A Szociális és Családügyi Miniszter feljelentése alapján júniusban indult nyomozás, amiért az előző kormányzati ciklusban a Kulturális és Innovációs Minisztérium a piaci ár háromszorosáért rendelt játékmotorokat, csaknem 240 millió forint értékben. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok. A szülők a tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk.
Közlekedés.
A fővárosban baleset történt a Budaörsi úton kifelé. Vezessenek óvatosan. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
Időjárás.
Az ország nagy részén süt a nap. A többfelé élénk szél ma még időnként megerősödik. Holnap is napos, fátyol, felhős időre számíthatunk. Legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor, zivatar. Hajnalban 14-19, holnap 27-32 fok valószínű.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kérek, hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál Somogyi Zsófia. A folytatásban fallabdával foglalkozunk. A budapesti Európa-bajnokság után Budapest Open-t rendeztek az elmúlt napokban, melyen Farkas Balázs ezüstérmet szerzett. A 29 éves sportolóval többi között a sporták helyzetéről, az olimpiai kilátásokról és a budapesti éremszerzésről is beszélgetett Cserjés Bendegúz.
A Budapest Open előtt volt egy Európa-bajnokság, ahol nem sikerült olyan helyezést elérni, amit szerettem volna, a cél az a top 4 közé jutás volt, viszont sajnos azon a héten antibiotikumot szedtem, és kicsit legyengültem, úgyhogy ott nem ment jól a játék. Utána viszont a Budapest Openre meg az, ahogy az eredményből is jár, látszik, elég jól sikerült összeszedni magamat. az eleje a versenynek egy kicsikét nehézkesen indult, ugye az új-zélandi fiút vertem 3-2-re, aki 100. a világranglistán, de utána fokozatosan úgy éreztem, hogy egyre jobban érzem magam a pályán, és a játékom pedig egyenes arányosan kezd el javulni.
Az elődöntőben, hogyha minden igaz, a 4. mert Mustafa El Sirtit győzted le, az milyen volt?
Igen, hát attól a mestől féltem amúgy a legjobban, hogyha tudok így fogalmazni, ő egy egész nagy darab egyiptomi, aki már egyszer megvert engem 3-2 arányban, mikor összekerültünk egy ilyen világranglistás versenyen. Nagyon kellemetlen ellenfél tud lenni, viszont az edzőmmel nagyon jó taktikát dolgoztunk ki, hogy ne tudja érvényesíteni azokat a dolgokat, amikkel meg tudja törni a játékomat és a ritmust, úgyhogy annak nagyon örültem, hogy 3-0-ra sikerült nyerni. Bevallom, hogy szerintem az volt a legnagyobb győzelmem a tornán.
Ezt említetted, hogy sikerült olyan taktikát kidolgozni az edződdel. Itt mi volt a fő szempont, mi volt a kulcs annak, hogy ezt így meg tudtad nyerni?
Hát inkább az, hogy ugye ő egy nagyon nagy darab játékos, aki a pálya közepéről, hogyha kiszorít, akkor nagyon nehéz őt megkerülve visszaütni a labdákat, mert nagyon sok teret foglal el, és nem hagy neked helyet. Úgyhogy az volt mindenképpen a terv, hogy a két hátsó sarkot és a két első sarkot játszani minél pontosabban, küldeni sarokból sarokba, hogy ne tudja ott középen a játék középső területén megakadályozni, hogy tudjak menni a labdákért, és ahogy folyamatosan haladtunk fokozatosan a meccsen, úgy éreztem, hogy jók az ütések, működik ellene a taktika, amit kitaláltunk, úgyhogy onnantól kezdve igazából csak arra koncentráltam, hogy ne a középső harmadból tudjon ütni, és hogy minél többször elküldjem előre, illetve a hátsó sarkokba.
Ezután pedig bejutottál a döntőbe, ahol szerepeltél az indiai ellenfél ellen, ugye ezüstérmet szereztél, de milyen volt az a meccs?
Nagyon szerettem volna, hogyha sikerül legalább egy szorosabb meccset játszani az indiai fiúval, ugye ő pont előttem van egyel a világranglistán, én 55. vagyok, ő pedig 54. Szóval tényleg egy kiélezett meccsre lehetett számítani a döntő előtt, viszont így, hogy a EB-n is sok meccset játszottam, valamint a Budapest Openen is, így a döntőre nem sikerült megfelelőképpen regenerálódni. Nem éreztem már annyira frissnek a lábaimat, nem is éreztem annyira gyorsnak magamat, sajnos már a első szedbe látszódott, hogy nem olyan a mozgásom, mint az előző napokon, és hát az indiai ellenfelem persze ezt kihasználva nagyon jól mozgatott végig, és építette fel a labdameneteket, úgyhogy volt egy-két villanás, amikor sikerült meglepni és pontot szerezni, de összességében ő dominálta a meccset, úgyhogy megérdemelten győzött.
Hova helyezed a pályafutásodban ezt a Budapesti Open ezüstérmet?
Mindenképpen ez az egyik legjobb eredmény, nyilván azért nem összehasonlítható egy világjátékok döntővel, amit Chengduban értem el, de amióta én így a profi fallabda karrierembe játszok, játszottam már pár azért 5-10 000 dolláros tornán döntőt, azok Challenger Tour versenyek, viszont ez a Kopper besorolású Budapest Open, ez egy World Tour verseny, ahol még soha nem sikerült döntőbe jutnom, úgyhogy mindenképpen ezt egy kiemelkedő sikernek tekintem, és ugye nekünk most indul a szezon, ez volt a második versenyem, úgyhogy majd ebből próbálok erőt meríteni így a hosszú szezonra.
Említetted az Európa-bajnokságot, ami szintén Budapesten zajlott, hogy ott nem úgy szerepeltél, ahogy szerettél volna, de hogyha minden igaz, a 8. döntőben végeztél, azért ez nem hangzik rossznak.
Igen, nem olyan rossz, ugye megnyertem az első meccsemet, utána pedig attól kaptam ki, aki 2. lett az Európa-bajnokságon, úgyhogy igazából nincsen szégyenkezni valóm, nyilván így élsportolóként szeretnék minél jobb eredményt elérni, de most sajnos a sorsolás is elég rosszul alakult az Európa-bajnokság előtt, pont kicsúsztam a 8 kiemeltből, úgyhogy csak 9-16 között tudtam kezdeni a tornát, ami azt jelentette, hogy volt első meccsem, és hát nyilván voltak olyan európai játékosok, akik már top 10-esek, top 20-asok a világranglistán, ezek mind most az EB-n itt voltak, úgyhogy számítottam rá, hogy ilyen kemény meccsek lesznek, de igen, ott nem sikerült összességében a meglepetés nyerni, de úgy gondolom, hogy ez a 13. hely, amit megszereztem, ez önmagában nem egy rossz eredmény, úgyhogy 64 férfi indult neki a tornának.
Ugye Budapesten volt az Open is, ahol legutóbb voltál, és Budapesten volt az Európa-bajnokság is. Milyen volt hazai közönség előtt, hazai környezetben két ilyen rangos tornán szerepelni?
Hát még nem vagyok annyira hozzászok, hogyha őszinte akarok lenni, mert a Budapest Open-en kívül ugye nincsen más nemzetközi verseny, ami itthon lenne Magyarországon, úgyhogy ilyenkor mindig nagyon örülök egyrészt, hogy olyan emberek és olyan közönség előtt játszottak, akik tényleg minden pont után tapsolnak és támogatnak. Másrésztről meg azért egy kis nyomást is érez az ember, hogy nem sokszor játszik hazai közönség előtt, szeretné megmutatni a legjobb formáját, főleg a nyár után, hogy mit tud kihozni magából. A tavalyi Budapest Open az nem sikerült olyan jól, akkor kikaptam a második körbe, most viszont nagyon örülök, hogy sikerült döntőbe jutni, és tényleg napról napra láttam, hogy többen érkeznek ki a meccsekre a nézők, úgyhogy az elődöntőre és a döntőre ott a millenárisba pedig már teljes teltház volt.
Mi lesz a következő esemény, mi vár rád a továbbiakban?
A továbbiakban egy hónap múlva lesz egy versenyem Stockholmba, Svédországba, az egy szilver besorolású torna, az még nagyobb, mint ez a budapesti, úgyhogy oda fogok menni. Utána pedig rá egy hétre lesz egy Diamond besorolású verseny, az a legnagyobb a versenynaptárba, az ilyen 380 000 dollár összdíjazású verseny. Ott sajnos nem fértem be a világranglista helyezésemmel a főtáblára, de az előtte való kvalifikációs versenye igen, úgyhogy majd onnan próbálom meg magamat feljuttatni a főtáblára.
És ezekhez a versenyekhez milyen célokkal érkezem majd?
Hát jó lenne minél nagyobb versenyeken, ugye minél nagyobb a verseny azt jelenti, hogy annál erősebb általában a mezőny. Az igazából elégedett lennék azzal, hogyha a stockholmi versenyen egy két kört sikerülne menni, a Diamond versenyen ott pedig, ha fölkvalifikálnám magam a főtáblára, azt már sikerként könyvelném el, ha meg ott még sikerülne esetleg egy kört menni, és bejutni a legjobb 32-be, vagy esetleg a 16-ba egy jobb sorsolással, akkor az meg kiemelkedő eredmény lenne.
Milyen egyébként a nemzetközi mezőny, mennyire erős és mennyire kompetitív?
Nagyon erős, azt kell, hogy mondjam. Egyiptomiak dominálják egyértelműen nálunk a sportágat, mind férfiaknál, mind nőknél. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a top 20-ban legalább van 10 darab egyiptomi férfiaknál is, és nőknél is. Nagyon elkezdtek följönni az indiaiak, pakisztániak, akiknél ez a sport ugye nagyon nagy kiugrási lehetőség ott a hétköznapi életből, viszont Európában is azt látom, hogy egy 3-4 évvel ezelőtt sokkal könnyebb volt bejutni mondjuk a top 100-ba vagy a top 50-be, mint most. Egy mai mezőnyt, hogyha nézek, simán elképzelhető, hogy egy 22. kikap mondjuk a 83-tól, akik kiemelkednek, az azt tudom mondani, hogy a top 10, ők stabilan verik általában azokat, akik mögöttük vannak, de egészen 10-től 120-ig bezárólag, hogyha már valaki nem 100%-on teljesít, vagy valami elcsúszik fejben a meccs közben, akkor simán bele lehet futni vereségekbe, úgyhogy nagyon nehéz előre haladni. Egyrészt mert nagyon nagyok a pontkülönbségek is a versenyeknél, amiket lehet szerezni, másrészt meg nagyon erős a mezőny.
És hát ezek szerint folyamatosan fejlődik és erősödik is. A magyar mezőnyről mit kell tudni? Most hol állunk jelenleg?
Hát jelenleg ugye a válogatott csapatunk az Divízió 1-be van, ami egy nagyon szép teljesítmény, hiszen nálunk azért nincsen annyi profi játékos, aki jó világranglista helyezéssel rendelkezik, úgyhogy ez egy nagyon szép eredmény, hogy divízió 1-ben van a csapat. Voltunk divízió 2-ben is, de sikerült följutni, úgyhogy most már azt mondhatom, hogy stabilan divízió 1-esek vagyunk, ami pedig az egyéneket illeti. Rajtam kívül Takács Benedek most, aki végzett Amerikában az egyetemen, neki ez lesz az első profi szezonja, ő most 170. a világranglistán, ő is játszott itt a Budapest Openen. Úgy gondolom, hogy neki reális esélye van a top 100-ba, majd a top 70-be bejutni, viszont nyilván nagyon sokat kell érte dolgozni, és sok időt kell rászánni. Azon kívül pedig vannak nagyon ügyes junior játékosaink, akik még 16-17 évesek. Nekik is remélem, hogy lesz majd kedvük megmérettetni magukat a profi mezőnyben. Azért a junior versenyek meg a felnőtt versenyek között nagyon nagy a különbség, de hogyha valaki jó juniorba, akkor az általában meg szokta próbálni a felnőtt versenyeken, hogy hogyan sikerül neki, meg hogyan tetszik neki ez az életforma, úgyhogy van nálunk is merítési lehetőség, meg ügyes fiatalok, ez nem is kétség, az lesz mérvadó, hogy mennyire lesznek kitartóak.
Nyilván fontos az, hogy a magyar sportolók, magyar fallabdázók hogy szerepelnek a nemzetközi porondon, viszont arra is kíváncsi lennék, hogy önmagához képest mennyit fejlődött az utóbbi időben a magyar fallabda.
Szerintem sokat, ugye amióta olimpiai sport lettünk, én azt látom, hogy a hazai gyerekversenyeken egyértelműen erősebb és többen is vannak a mezőnyben, mint férfiaknál, mint nőknél is. A válogatott keretünket is, ha megnézem, akkor úgy van, hogy általában 5 játékos szokott jönni, plusz ugye az edző egy ilyen csapat Európa bajnokságra, de ott is folyamatosan van 7-8 játékos, aki versenyzik a való válogatottba való bejutásért, és hát ugye a hazai versenyek, amit itthon mi ilyen kategóriákba sorolunk, hogy A, B, C, meg D kategória, ott simán van, hogy egy hétvégén 100-120 játékos fordul meg egy klubban, és méri össze a tudását, úgyhogy szerintem folyamatosan fejlődünk, nyilván nem lehet összehasonlítani egy csapatsporttal, mondjuk egy focival, vagy egy kézivel, hogy mennyien játsszák és csinálják ezt a sportot, de én azt láttam, hogy mindenképpen növekvő tendenciát mutat itt az utóbbi 3-4 évben a sportág.
Most ugye, hogy 2 év múlva olimpia lesz, az olimpia szempontjából hogy halad a felkészülés a fallabdán belül? Tehát közelinek számít már az olimpia, vagy még távolinak számít? Most éppen milyen időszakban vagyunk?
Hát azt mondanám talán, hogy fél távnál vagyunk nagyjából, azt már tudjuk, hogy 2027 nyarán Törökországban lesz egy olimpiai kvalifikációs verseny, azon persze minden jó játékos el fog indulni, ott majd a világranglista alapján lehet oda bekerülni, és persze mindenki nagyon izgatott, az kicsit az a hír, az rosszul érintett minket, hogy csak 16-os férfi és női főtábla lesz az olimpián, mert úgy kaptunk e-maileket, meg kommunikálta a Nemzetközi Szövetség az elején, hogy 32-es tábla lesz, de aztán ez sajnos nem sikerült megvalósítani, ami azért elég csekély létszám, hogy 16 férfi és nő vehet részt sajnos, de ennek ellenére szerintem mindenki megpróbálja majd a lehető legjobb tudása szerint úgy alakítani a versenynaptárat, meg a világranglistát, hogy 2027 júniusában az a világranglista fog számítani, hogy akkor minél előrébb helyezkedjen, és nyilván a törökországi selejtező tornán ott pedig mindenki el fog indulni, és a legjobb formáját fogja nyújtani.
A jelenlegi versenyek esetében is már ott lebeg a szemetek előtt az olimpia?
Persze, ugye én azért azokkal a játékosokkal, akik top 60-ban vannak, rendszeresen találkozok, mert hasonló versenyeken veszünk részt, és folyamatosan szóba jön és beszélünk róla, hogy ki hogyan csinálja a felkészülést, melyik versenyek a prioritások, hogy hogyan készülnek rá ott az ottani szövetségek, úgyhogy mindig beszélgetünk róla, úgy érzem, hogy mindenki nagyon izgatott, és tudják, hogy ez sokunk számára egy vissza nem térő lehetőség.
milyen esélyekkel mész ebbe az olimpiába, vagy erre az olimpia irányába, és miket kell még esetleg fejleszteni hozzá, hogy még nagyobb eséllyel indulhass majd felé?
Hát tényleg nem akarok ilyen nagyon hétköznapi dolgot mondani, de tényleg ilyen 50-50%-ra tudom mondani. Azért Törökországból ugye egy játékos kvalifikálja csak ki magát, aki megnyeri a tornát, az egy nagyon nehéz feladat, úgyhogy azért rengeteg jó játékos van a világranglistán, de csak egy ember nyerhet és kvalifikálhatja magát. Ami szerintem nálam nagy választóvíz lesz, az, hogyha sikerülne visszamenni a top 30 környékére, ahol még a sérülésem előtt voltam, akkor ez nagyjából az 50% ilyen 65-70%-ra felugrana. Úgyhogy én igazából ezt látom a legnagyobb esélynek, hogyha 2027 júniusáig sikerülne mondjuk 28. lenni a világranglistán, akkor azzal azért növelhetném a kiutási esélyeimet, úgyhogy én erre is fekszek rá az elkövetkezendő időbe, ehhez pedig ugye az kell, hogy a versenyeken, amiken elindulok, ott minél jobb helyezést érjek el, és akkor előrébb jussak a világranglistán.
Beszéljünk még egy kicsit erről a törökországi selejtező tornáról. Ott lesz a sportág krémje, tehát a top játékosok is ott lesznek ezen a tornán?
Azt tudni kell, hogy ez egy európai kvalifikációs verseny, szóval egyiptomiak mondjuk nem lesznek, akik dominálják a sportágot, de mondjuk az a fiú, aki megnyerte az Európa-bajnokságot, az biztos. Ugye vannak olyanok is, akik nem jöttek el az EB-re, a velsziek, a skótok, angolok, franciák, náluk se voltak itt a top játékosoknak a többsége, oda biztos, hogy el fognak jönni, úgyhogy azt tudnám mondani, hogy szerintem az a törökországi kvalifikáció az legalább kétszer vagy háromszor olyan nehéz lesz, mint egy Európa-bajnokságot megnyerni.
Milyen hatással lehet magára a sportágra az, hogy olimpián lesz 2028-ban? Azért már beszéltél egy kicsit a hatásairól meg, hogy milyen változásokat hozott az, mióta bejelentették, de milyen jövőt jósolsz ennek az egésznek így ilyen formában?
Amit így el tudok mondani, az szerintem az, hogy szerintem, hogyha ott az emberek látni fogják majd Los Angelesben, hogy ez a sportág, ez milyen látványos, milyen fizikum kell hozzá, milyen technikai tudás kell hozzá, akkor szerintem nagy esélye van, hogy ez a sportágnak egy nagyon nagy ilyen ugródeszka legyen a jövőbe, ami szerintem ott is működni fog, és itt is Magyarországon, hogy akik még nem csinálták, vagy nem látták ezt a sportot, azok így annyira nincsenek odaérte, hogy úgy mondjam, de amint kipróbálják, vagy eljönnek egy meccset megnézni onnantól, meg annyira megragadja őket, hogy vagy kipróbálják, vagy lehet, hogy esetleg a gyerekeiket beiratják egy edzőhöz. Szóval szerintem az, hogy végre van egy kis megjelenés, és az, hogy a sportág egy ilyen eseményen teheti próbára magát, az nem csak a Magyar Szkvasz Szövetségnek, hanem az egész világon mindenhol, akik fallabdáznak, biztos, hogy egy nagyon örömteli verseny lesz.
Ugye beszéltünk már a budapesti Európa-bajnokságról, és most is kitértél rá, hogy a sportág népszerűsítése is fontos. Milyen üzenetet hordoz szerinted önmagában, hogy Magyarország EB-t rendezett ebben a sportágban, és még ugye a Budapest Open is létezik?
Szerintem azt, hogy egyrészt azért idehozni egy Európa-bajnokságot, az nem kis szervezés és rengeteg munka. Mindenkitől azt a visszajelzést kaptuk, hogy nagyon jól sikerült, jó volt a közvetítés, jöttek külsős nézők is a döntőn, ugyanúgy tele volt a lelátó, és szerintem ezzel Magyarország megmutatta, hogy igenis a jövőben számolni kell azzal, hogy esetleg ez a kopper verseny, ez lehet, hogy jövőre már egy nagyobb kategóriájú verseny lesz. Én nagyon örülnék, hogyha nem csak ezt a Budapest Open-t, ha még mellette egy 2-3 tornát ide lehetne szervezni Magyarországra, mert azok a játékosok, akik most is itt voltak az EB-n vagy a Budapest Open-en, és top 50-es játékosok, mindegyik el volt konkrétan ájulva, hogy milyen jól le volt szervezve minden, milyen csodálatos Budapest, és hogy nagyon várják már, hogy visszajöjjenek, úgyhogy szerintem, hogyha sikerülne több versenyt rendezni, akkor biztos, hogy még egy szintet lépnénk.
És természetesen, hogyha esetleg kijutnál, vagy a magyar csapatból bárki kijutna az olimpiára, az is egy nagy volumenű üzenet lenne a magyar sport szeretők felé.
Persze, én nagyon szeretnék példát mutatni a mostani junioroknak, vagy akik elkezdték a fallabdát, hogy én ugye tatabányi vagyok, és hogy onnan is össze lehet hozni egy olimpiai szereplést, úgyhogy én minden erőmmel azon leszek, hogy kiüssek az olimpiára, utána pedig, hogy a tapasztalataimat és a tudásomat azt minél több embernek átadhassam, és sikerüljön nekik is elérni a kitűzött célokat.
Farkas Balást hallhatták, akivel Cserjés Bendegúz beszélgetett. Hamarosan egy rövid szünetet követően a Nemzeti Sportkörrel folytatjuk műsorunkat.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
Szép délután kívánunk, folytatjuk a hazafutást, a pontos idő 16 óra, 1 perc, a műsorvezető továbbra is Somogyi Zsófia, és ahogyan megszokhatták, ilyenkor a Nemzeti Sportkörrel folytatjuk adásunkat. Ezúttal a vendégeink Csisztu Zsuzsa, a Nemzeti Sportrádió műsorvezetője, Gergelics József, az MTI sportszerkesztője, és Szegő Tibor, a Nemzeti Sportrádió műsorvezetője. Szerbusztok, sziasztok, jó, hogy jöttetek, és itt vagytok, és beszélgetünk nagyjából egy órát, és sok mindenről fogunk beszélgetni a tervek szerint, aztán meglátjuk majd, mi fér bele az adásidőnkbe, de nyilván labdarúgásról is fogunk beszélni, de teniszről, kerékpárral is igyekszünk, meg vitorlázás is szóba kerülhet, úgyhogy azért sokszínűvé próbáljuk tenni ezt az egy óránkat. Kezdjük azért labdarúgással, méghozzá egy, hát mondhatni, váratlan vagy nem váratlan, de minden esetre nagyon jelentős hírrel, hiszen egy korszak véget ér, visszavonul a válogatottságtól Lionel Messi, a 8-szoros aranylabdás argentin legenda, és nyilván a világbajnoki elvesztett döntő után azért ez a kérdés sokakban felmerült, hogy hogyan tovább Lionel Messi, akár a válogatottságra, akár a klubbeli szereplésre gondolunk. Mit szóltatok, mennyire volt ez várható, váratlan, meglepő, és ez a befejezés a válogatottságtól, ami ugye Lionel Messi kapcsán elmondható, 3 VB döntőről beszélünk, de VB cím is megvan neki, szóval milyen válogatottbeli pályafutás volt ez, de kezdjük akkor azzal, hogy a hír maga titeket hogyan érintett. Zsuzsi?
Jött valamit a levegőt, nyugodtan. Hát igen, azért benne volt a levegőben szerintem ez a dolog. Ugye a formája Messinek, amit a világbajnokságon is azért bizonyított, az össze-vissza, nem is azt mondom, hogy alulértékelt MLS-ben, szerintem mindenképpen sokkal jobb volt annál, mint sem, amit alapvetően erről a ligáról gondolunk, és ugye nekem rögtön, ahogy megláttam ezt a hírt, eszembe jutott az argentin kollégám, Martin Mazur, akit évek óta ismerek, még az éjszaka írtam neki, és nagyon jó fejmódon meg is érkezett még az éjszaka a válasz, ugye nyilván ez időeltolódás miatt ott azért csak este volt, nem éjszaka, hogy Argentínában hogy fogadták ezt a bejelentést, és ők hogy élik meg, ugye egy 47 milliós népről beszélünk, amiből ugye ő egy intézmény, tényleg egy ikon, és ő is azt mondta, hogy bár nyilvánvalóan a világbajnokság után azért úgy mindenkiben volt egy ilyen jellegű érzet, ugye tudták, hogy nehéz perióduson megy keresztül a magánéletében, ugye az édesapja halála miatt, egyébként is, ugye ez egy nehéz korszak, nyilván, hogyha sikerült volna a világbajnoki döntőt megnyerni Argentinának, az megint egy más muníciót adhatott volna, de azért sokan abban bíztak, hogy amilyen színvonalon játszik az MLS-ben, hogy hát még azért esetleg eldöcöket egy következő világbajnokságig titkon, legalábbis ezt hallottam a kollégámtól Argentinából. Tudták, hogy ez be fog következni, de tudod, ez olyan, amikor számítasz rá, és mégis szívenőt vagy gyomros a dolog. Úgyhogy nagyon érdekes volt, ahogy ő azt mondta, hogy minden megszűnt Argentinában. Nem voltak politikai hírek, nem volt gazdaság, nem volt világ, de egyszerűen minden más letolt. Tulajdonképpen nem csak a közösségi, hanem a hagyományos média összes felületén is nyilván a Messitől való elköszönés, a búcsú, az ilyen-olyan érzelmek, és hát persze ez még folytatódni fog, mert amire igazán kíváncsiak, ugye majd a bajnoki mérkőzéseken esetleg milyen élőképek jelennek meg, milyen üzenetek, milyen köszönetek, milyen búcsúk jelentik majd azt, amit ugye nyilván ő megfogalmazott kézírással, ugye ez erre is kitért, hogy érdekes volt ez a kézzel írt, aranytollal írt üzenet, hogy ennek talán volt valami fajta, hát egy picit messzebbre mutató jelentősége, úgyhogy én csak annyit tudok mondani, szerintem ezt mind a hárman el fogjuk tudni mondani a kollégákkal együtt, hogy szerencsésnek tartom magam, hogy abban a korszakban élhettem, amikor láthattam ezt a fantasztikus játékost alkotni, játszani, tényleg varázsolni, élőben is volt alkalmam többször látni őt, ezt az egész fejlődés történetet végül is végignézhettem az első magyarországi kiállításától az elköszönéséig, úgyhogy ez egy szerencsés dolog, persze nyilván más korszakokból kimaradtam, mert az ember most született, de mégis hálás vagyok, úgyhogy hát óriásit adott nekünk, adott a világnak.
Lionel Messit azért sokan a világ valaha volt legnagyobb labdarúgójának tartják, csak hogy ráfűzzem arra, hogy szerencsések vagyunk, hogy láthattuk, és én meg abban is szerencsés vagyok, hogy tényleg én kint voltam a helyszínen az első válogatott meccsén, ahol túl sokáig nem élveztük a játékát, mert Vancák Vil most lekönyökölt, és talán 45 másodpercet töltött a pályán a debütálásakor a Népstadionban. Akkor még azt hiszem Népstadion volt, bár lehet, hogy akkor már Puskás.
Puskás volt már, csak még az átépítés előtt
bőven. Igen, hát bőven, igen, 2005 augusztusa. Úgyhogy ott voltam a debütálásán. A következő élményem az 2006-os világbajnokság vele kapcsolatban, és én arról a VB-ről tudósítottam, és a FIFA magazinnak én beküldtem egy ilyen nyereményjátékra egyébként 10 kérdésre 10 választ, és kis is sorsoltak 100-szor 2 darab jegyet, és azon is nyertem. Na, és választhattam egy meccset, és én az argentin-szerb meccset választottam. Elképesztően jó helyen, talán a 6.-7. sorban ültünk Göbös Gábor kollégámmal. Most
életemben először olyan embert, akinek egy ilyen összejött. Tehát, hogy ez nem kamúj.
és Messi ott ugye 2006-ban még azért nem úgy volt alapember. Nyilván mindenki tudta, hogy szuper tehetség, és ott előttem melegített 10 méterre. Úgyhogy az egy nagy élmény volt, és egyébként a maga meccsen az argentinok 6-0-ra nyertek, vagy 6-1-re, tehát egy jó meccset is fogtunk ki. Számomra, ami az ő válogatott pályafutásában nagyon megragadó, és ez a soha ne add fel, az, hogy ő 16-ban lemondta a válogatottságot. És ezt ne felejtsük el, 14-ben elbukott egy világbajnoki döntőt, 16-ban elbukott egy Copa America döntőt 11-esekkel, úgy, hogy ő maga is kihagyott egy 11-est a párbajban. És ezek után Messi lemondta meg annyi kudarc után, ott állt a válogatottban, trófea nélkül. És egyébként most libabőrös tettem, hogy ezt kimondom. És ezek után rávették, vagy meggondolta magát, és utána egy aranykorszak kezdődött az argentin válogatott történetében, hiszen nyert egy világbajnoki címet, megnyerte a Copa Amerikát, sőt, megvédte a címét.
Igen.
Tehát, hogy egy olyan sikerkorszak kezdődött, aminek ugye a tetőpontja az lehetett volna, hogy megnyerik még ezt a VB-t is. Összességében azt gondolom, hogy úgy igazságos, hogy most nem Argentína nyert, mert szerintem volt jobb csapat az Argentinnál, de ettől függetlenül ez egy óriási menetelés volt, és minden tiszteletet megérdemel. Viszont én abban biztos voltam, hogy neki ez volt az utolsó mérkőzése a válogatottban. Azt gondolom, ha nyertek volna, akkor lehet, hogy egyetlen egy meccsen, mondjuk egy hazai, ahol megünneplik a világbajnoki címet, szerintem ott játszott volna, de az vagy előre, vagy azon a meccsen bejelenti ott, hogy ez volt a vége. De így, hogy kikaptak, így szerintem ez volt a jó megoldás, vagy várható megoldás. Én azt gondolom, hogy egyébként ő maximum 1-2 évet fog még futballozni, és utána az Inter Miami-ból is visszavonul, én ezt gondolom róla. De valóban nagyon szerencsések vagyunk, hogy láthattuk őt.
Én gondoltam, de nem számítottam rá. Tehát az nem realitás, hogy 4 év múlva 43 évesen még egy világbajnokságon szerepeljen. Az még realitás, amit mondasz, hogy néhány év még benne van az amerikai ligában, de szerintem jó döntést hozott ezzel. És az, hogy Argentínában megállt az élet, és minden háttérbe szorult, azt meg teljesen megértem, mert gyakorlatilag egy olyan ikonról van szó, aki hát nyugodtan mondhatjuk, hogy akár maradonai magasságokba is emelte a labdarúgást az országában, és ami szintén nagyon fontos vele kapcsolatban, az a fajta alázat, ami szimpatikussá tette azok számára is, akik kikaptak Argentínától, vagy miatta kaptak ki, vagy az ő góljával kaptak ki, mert valóban soha nem adta föl, és bár kétségtelen, hogy voltak a mérkőzés hevében olyan mozdulatai, most akár a döntőről is beszélhetünk, amik nem voltak a legszimpatikusabbak, de alapból egy nagyon szimpatikus ember, egy szimpatikus játékos, és az egész élete arról szólt, a labdarúgásról szólt, és arról, hogy adjon a népének valami szépet, valami jót, és azoknak is, akik adott esetben mély szegénységben élnek, legyen egy, vagy két, vagy 10 boldog napjuk.
Ugye a közösségi oldalán számolt be erről a döntéséről, és ugye ott van ilyen kézzel írott papír képe, ami erre utal, és ahogy már Zsuzsi utalt rá, ugye mondta, hogy írta, hogy ezeket a sorokat július 21-én, két nappal a döntő után írtam, azok után, ami édesapámmal történt, még inkább meg vagyok győződve a döntésemről. Tehát ez egy nagyon átgondolt, átfontolt és határozott döntés volt az ő részéről. Nyilván ilyenkor, amikor valaki a válogatottól búcsúzik el, lesz majd még egy búcsú, tehát Messi még marad, itt marad a labdarúgás életében, a válogatottnál már nem. Még azzal kapcsolatban kérdeznélek titeket, hogy szerintetek ez az argentin válogatott hogyan tudja a saját történetét továbbírni Messi nélkül, és egyáltalán Messinek a jelentősége az mi mindent adott hozzá ahhoz, hogy ez az argentin válogatott, ha akár erre a világbajnokságra gondolunk, ahogyan menetelt, ott tudott lenni egymás után két világbajnoki döntőben, szóval az ő szerepe és majd az ő hiánya az argentin válogatottban az a kettősségre mit gondoltak?
Hát kezdjem azzal, amit szintén az argentin kolléga is mondott, mert nyilván ez az egyik legnagyobb kérdés, hogy hogyan fogják az argentinok elképzelni a futballt Messi nélkül. Szerintem most, ha létezik nagy kérdés, óriási kérdőjel, akkor ez az, ugye egy óriási hiány keletkezik ott, és ezt valakinek, vagy valakinek
hát igen, mert Messiért is küzdöttek, ugye ez is benne volt sokszor.
Ez is benne van, és ugye az nagyon izgalmas, ugye, hogy tulajdonképpen átfordult ez a dolog, és ezt nagyon jól megfogalmazták, hogy ugye ez a nem a Messi miatt, hanem a Messiért. Tehát ő maga tudta a csapaton belül tulajdonképpen ezt a változást generálni, hogy előbb-utóbb ő volt, ugye nagyon sokáig úgy érezték, hogy úristen, hát ez nem létezik, hogy a Messi ne nyerjen, és hogy fú, tehát volt egy ilyen nyomás, és aztán nyilván, hogy ez bekövetkezett, utána már ő maga szerette volna, ha a csapat egyre, én ezt láttam ezen a világbajnokságon, sikeresebben szerepel vele együtt. Ugye amit egyébként érdekességképpen vele kapcsolatban még, ugye ha már a Argentínában elfoglalt szerepét kérdezted, azért legalábbis az újságíró barátom és nagyon sokak azt mondják, hogy meghaladta a Maradona féle korszakot Messi. Ugye statisztikákban mindenképpen, ezt bárhonnan nézzük, ez így van. De hogy igazából megszűnt az, ami vele kapcsolatban nagyon sokáig volt, ugye volt egy olyan generáció, és ez inkább egy ilyen generációs, mondjuk így, hát vita volt azok szemszögéből, akiknek Maradona volt a fiatalkoruk nagy ikonja, akár szurkolóként, azok nagyon sokáig kritikával illették Messit, és ugye a sikertelenségek kapcsán is ugye volt is, amivel érveltek, hogy lám-lám nem sikerült. Ugye ez se sikerült, az se sikerült, és aztán amiben igazán kiemelték Messi nagyságát, és én utalok arra is, amit Tibi az alázatról mond, hogy Messi egyébként nem harapott vissza. Tehát ő nem az a fajta játékos volt, akik az őket kritizálókat úgymond visszakritizálta volna, vagy kikérte volna magának, vagy ezt pedig ezt nagyon mélyen érintette, ahogy ezt lehet tudni, hogy ez azért megélte ezeket a bántásokat, hanem...
Ezért is vonult vissza 16-ben először a válogatottban.
Pontosan, és aztán sikerült őt rávenni arra, hogy de fejet lehajtva menjen előre, és ezt meghozta a várva várt, szépen lassan, de meghozta ezt a várva várt sikersorozatot, és ez az, ami állítólag az argentinok szemében őt valójában ugye Messiből a Lyonká emelte, és lett belőle az, aki, és azt gondolom, hogy amit ugye el is mondanak, hogy pontosan ez az, tehát a kicsi fiú, akit elutasítanak, az, akit nagyon sokáig nem akarnak bevenni a válogatottban, akinek bizonyítania kell, aki állandó összehasonlítást tárgya, egy népmesei hős, mondanánk mi, és ezt egyébként megerősítik az argentinok is, tehát ő egy valóban ebben az argentin, hogy mondjam, futball történelemben, de több ez annál, szóval ő valóban egy népmesei hős lett, akiről bármeddig lehet a gyerekeknek mesélni, és ez nagy valószínűséggel az ő mitoszát szerintem tovább fogja írni. Tehát ez a mitosz, ez nőni fog, és nagyon sok olyan történet is majd hozzádagad ehhez, ami már lehet, hogy nem is úgy volt, de jó lesz majd Messiről ilyen értelemben is beszélni.
Az argentin válogatott szerintem meg fog lassíleni Messi hiányát, ebben majdnem biztos vagyok, de ez szerintem teljesen törvényszerű. Tehát amikor egy ilyen kaliberű fenomén visszavonul, ott nem tudod egyszerűen pótolni, mert megszűnnek azok a csapaton belüli szinergiák. Pont az a, nem csak maga a játék tudása fog hiányozni, hanem magából az argentin válogatottban a személyisége, amit ő 20 éven át, sőt, igazán 21 éven át, ő volt a meghatározója az argentin válogatott nem csak játékának, lelkületének, mentalitásának, minden az öltözőben az érte küzdenek, vagy őtől levárják a csodát, tehát, hogy akár a karrierje elejét nézzük, akár a végét, ugye más volt a hozzáállás, de mégiscsak Messi volt a középpontban. Csak ugye megfordult, hogy ő neki kell nyerni, vagy érte akarnak nyerni a többiek. Tehát, hogy vannak fantasztikus argentin játékosok mai napig, lesznek is, ez biztos, futball nemzetről beszélünk, lesznek benne világklasszisok, de nem olyan kiemelkedőek, mint Messi, és egy Messit kiveszünk ebből az argentin válogatottból, azért nem vagyok benne biztos, hogy nélkül elmentek volna a döntőig. Tehát Argentina meghatározó marad továbbra
biztos,
is a
futball színpadán. Én megkockáztatom, hogy nem mentek volna el az argentinok
gondolom.
A döntőig.
Tehát, hogy a futball színpadán meghatározó marad majd az argentin válogatott, de azt nem gondolom, hogy ne lenne ebben egy jelentősebb szünet. Egyébként ezt, ha végig gondoljuk, így volt Maradona után is, pedig nagyszerű argentin játékosok voltak a Maradona utáni korszakban, tehát azért itt ilyen Batistuták, Simeone, tehát itt sorolhatnánk, Javier Zanetti, ugye a Di Maria is pont a végén ugye azért
volt
átfedés, de hogy nagyon hosszú ideig azért az argentin válogatott ott volt, de nem volt meg a nagy áttörése. Úgyhogy én nagyjából valami ilyesmit várok, de egyébként ha végig gondoljuk azért a braziloknál, amikor kiröhögetett a 98-2002-es generáció, vagy 94-98-2002, ott ugye háromszor egymás után döntőbe mentek a brazilok, kiöregedett az a nagy generáció Roberto Carlos-szal, Ronaldóval, Ronaldinho-val, stb. Hát azért az mai napig látjuk, hogy milyen űr maradt a brazil futballban. És talán Messi még náluk is egy szinten feljebb való. Úgyhogy szerintem az argentin válogatott meg fogja sínleni azért az, hogy ő már nincs tovább.
Szerintem is, és ha maradunk egy picit még az összehasonlításoknál, ugye ez a Messi Maradona, hogy Messi a magánéletében is sokat tett azért, hogy ikon legyen, Maradona pedig azért igyekezett lerombolni elég gyakran.
Nápolyban nem sikerült.
Azt a képet, amit hosszú éveken, évtizedeken keresztül gondoltunk róla, és én szerintem is meg fogja sínyleni az argentin válogatott, de föl lehetne hozni akár a német válogatott, vagy az olasz válogatott példáját is, hogy generációk távozásával egy olyan gap, egy olyan űr alakul ki, amit nagyon nehéz betölteni, és nem lehet egyik VB-ről a másikra. Hát nézzük meg az olaszokat, mióta nem voltak világbajnokságon. Nézzük meg a németeket, hogy hányadik helyen végeznek általában a világbajnokságokon. Úgyhogy én sem gondolom, hogy örökre eltűnik majd az argentin válogatott, sőt, mert hát azért vannak zseniális futballisták, ez most a döntőben is látszott, de az biztos, hogy megérzik majd a hiányát.
Lionel Messi méltatását egyelőre most berekeztjük, ugye nyilván azért sokat lehet még róla beszélni, és akkor ezúton pedig ajánlom Zsuzsinak van az említett interjúja a nemzetisport.hu oldalon egyébként. Martin Mazura, az argentin sportújságíróval beszélt Zsuzsi, és készített egy interjút, és ő még mesél hosszabban, igen, hogy az argentinok számára mit jelentett ez a bejelentés, és egyáltalán Messinek az öröksége a válogatott terén, és még labdarúgással foglalkozzunk egy nagyon érdekes nyilatkozat kapcsán, hiszen ugye a Real Madrid újdonsült, vagy ugye másodjára megválasztott, vagy új vezetőedzője, José Mourinho úgy fogalmazott, hogy szerinte nem feltétlenül olyan játékos érdemli meg az aranylabdát, aki az adott szezonban megnyerte a bajnokok ligáját, vagy a világbajnokságot. Ő úgy gondolja, hogy ezek az eredmények inkább a csapatok erősségét tükrözik, egy egyéni elismerést viszont az egyéni teljesítmény alapján kell kiosztani. Szerintem az aranylabda azoknak a játékosoknak jár, akik örökre hiányozni fognak a visszavonulásukat követően. Hiányzik Maradona, Ronaldo, Messi, Zizou, Mateus. Nem lehet csak azért aranylabdát adni valakinek, mert megnyerte a bajnokok ligáját vagy a világbajnokságot. Nos, ti mit gondoltok erről a nyilatkozatról? Nyilván ez sok mindenre utalhat, akár a mostani döntés kapcsán is egyfajta utalást tehetett José Mourinho, aki azért mindig szeret nagyokat mondani, és mindig szeret akár vitaindító mondatokat megfogalmazni. Mit gondoltok erről a kijelentéséről? Egyetértetek-e? És mondjuk, ha az eddigi döntéseket nézzük, nyilván sokszor volt már vita azzal kapcsolatban, hogy kinek kell az aranylabda, tehát nem feltétlenül van egy egységes mindenki által elfogadott döntés, vagy szempont, de ez a kijelentés bennetek mit vált ki, és hát hogyan hat ez rátok ez a mondat, ez a gondolatsor?
Alapvetően egyébként én egyetértek azért vele, mert ez mégiscsak arról szól, hogy ki jelenleg a világ legjobb labdarúgója, vagy ebben az adott évben ki volt a világ legjobb labdarúgója, az nem biztos, hogy a BL győztesben vagy a világbajnok csapatban keresendő. De ha van a B1-győztesben, vagy a világbajnok csapatban, ugye a világbajnokság azért csak 4 évente van, egy olyan meghatározó és kiemelkedő játékos, akinek elévülhetetlen érdemei vannak benne, én azért azt szeretem, hogyha mondjuk az elismerésre kerül, tehát itt most azért azt tudom mondani, hogy Dembélé nélkül ez a PSG nem valószínű, hogy kétszer egymás után B1-t nyer, egy példa. Ha kicsit visszább megyek, például pont a Mourinho féle 2010-es Inter, hát hogy nem Snyder kapta, az számomra eléggé felháborító volt. Ugye ott triplázott az Inter, a holland válogatott nagyon jól szerepelt a 10-ben a világbajnokságon, konkrétan ugye döntős volt, és igazániból az, hogy egy ilyen év után Snyder nem kapta meg, nekem az fura. Tehát azt mondom, hogy alapvetően igazat adok neki, de azért, hogyha van az év kiemelkedő csapatában olyan meghatározó játékos, akkor én azért azt szeretem, hogyha elismerésre kerül. Viszont rátérve a mai, vagy az idei évre, nem tudom, hogy Rodri ebbe a kategóriába tartozik-e. És itt átpasszolom a labdát. Nagyon jó volt ez, félreértés, ne essék.
Igen, csak... én már a világbajnokságon sem neki adtam volna ott a talencipőt, én azt ott egy kicsit véleményesnek éreztem. Pláne azok után ugye sérülésbe jött vissza, és a többi, és a többi, és a többi. Én nekem az az érzetem, hogy Mourinho ezzel a mondatával kondicionálta a szavazókat. Tehát, hogy próbál nagyobb utalni arra, hogy mi mindent vegyenek számításba, és elég erősen azért én azt gondolom, hogy Mbappé felé utalt ez a mondata, vagy oda próbálja terelni a figyelmet, ugye azért, amikor visszatért, és volt egy ilyen megnyilvánulása, hogy hát pár nappal már a hivatalos szabadsága előtt visszajött, és hát ugye, ahogy kezdett, és elhízen, hogy ezek... Tehát én azt gondolom, hogy abban, amiben Mourinho nagyon erős, tehát nyilván nagyon erős az öltözőn belüli kommunikációban, de legalább ennyire erős az öltözőn kívüli, külvilág felé kommunikációban, ebben ő most megint remekel, és próbálja a közvéleményt a Madrid szempontjából is kondicionálni, hogy mit gondoljunk a játékosairól, erről a csapatról, hogy itt... Tehát én azt gondolom, hogy ebben ő ágyaz meg ennek a szezonnak és a játékosainak minden tekintetben. Hozzáteszem azért egy olyan évben, amikor, hogy Jóci is mondta, hogy csak 4 évenként van világbajnokság, és van világbajnokság, azért az aranylabdában nem bekalkulálni a világbajnoki szereplést, az nekem egy picit fura lenne. Tehát én úgy érzékelem, hogy azt el tudom fogadni, hogy azokban az években nyilván, amikor nincs VB, akkor nem ez számít, és akkor vannak más kontinentális események, amelyekre érdemes odafigyelni, plusz nyilván vannak ugye a nagy sorozatok, elsősorban azért a labdarúgó bajnokok ligája, valljuk meg, mégiscsak ezt figyelik a világon a legtöbben. Szóval szerintem abban az évben elfogadható. Olyan évben, amikor van VB, én ezt furának tartanám, ha a VB szereplés nem jönne nagyon nagy súly alatba itt.
Mbappé lett a gólkirály a világbajnokságon.
Ráadásul.
José Mourinho-nak, üzenem José Mourinho-nak, hogy amikor majd megbukik, mint Real Madrid.
Ó, nézd már! Megint bedobta gyakorlatilag nem a kövecskét, hanem így a nem is tudom.
Akkor egy budapesti nagy egyesület kommunikációs social media menedzseri pozícióját felajánlom neki.
No, tessék!
Mert mindig tud olyanokat mondani.
Hát akkor olyanokat kell igazolni az MTVA-hoz.
Akár, igen. Ami egyrészt látogatottságot hoz az oldalnak, kattintásokat hoz az oldalnak, másrészt pedig felhívja a figyelmet arra, hogy igenis létezik az a klub, ahol ő dolgozik majd a jövőben.
Még az aranylabda odaítélése kapcsán, ugye azért Mbappé ugye szezonjával kapcsolatban ugye a klubjában 44 meccsen 42 gólt és 7 gólpasszt jegyzett, ugye a világbajnokságon pedig az említett 10 gól, amivel ugye a gólkirály lett, és volt 4 gólpassza is. Emlékezhetünk arra az emlékezetes bronzmérkőzésre, de titeket akkor most meglepne, vagy nem lepne meg, ha Mbappé ott lenne, mint az egyik legesélyesebb az aranylabdára?
Meglepne, de hogy mondjam, nem tartanám föltől elrugaszkodottnak, mert nálam is ott lenne a jelöltek között. Bár egyébként én sem neki adnám, én nálam Dembélé továbbra is, tehát ennek a francia válogatottnak legalább olyan hasznos tagja volt, nyilván más poszton játszik, ezért kevesebb gólt lőtt, és azért a PSG-vel címet védett a BL-ben, ami nem túl gyakori, főleg, hogyha nem rámarulnak.
De a világbajnokságot egy picit akkor most félreteszed, ha jól értem.
Azért nagyon fontos, mert a Dembélé nagyon jól játszott a VB-n is.
Egyetértek,
csak... Most nem is tudom, 4 vagy 5 gólt rúgott át, és mondom, más poszton van, és talán nekem az billenteni Dembélé felé az aranylabdát, hogy ő viszont a klubjában, még egyszer, nagyon jó volt a Bappé a Real Madridban, nagyon eredményes volt, de mint maga klub, a Real Madrid azért egy sikertelen szezon zárt, viszont a PSG-vel nagyon sikeres volt a Dembélé, ami nélkül elképzelhetetlen. Én emiatt inkább oda hajlanék, de mondom, a Bappé nálam is benne lenne a legjobb háromban, de ettől függetlenül pont a VB miatt mégis meglepne, ha ő kapná, sőt, még azt mondom, hogy lehet, hogy Dembélé is meglepne, tehát hogy én nagyon azt gondolom, hogy Rodri fogja kapni. Nem neki adnám. Nem, én nem, tehát ez, pont erről beszélek, hogy nekem ő nem volt annyira kiemelkedő, hogy neki ítéljem, de annyira nagy súllyal esik a VB szubjektív megítélésben egy ilyen esetben, és ez megint egy konkrét példa. 2002. Ronaldo nem játszott az egész, nem tudom, még nem a Cristiano, hanem a brazil Ronaldo nem játszott az egész tavasz szezonban, fölépült a VB-re, 8 gól a gólkirály lett, kikapta az aranylabdát, Ronaldo. Tehát, hogy nagyon-nagyon nagy súlya esik bele, ugye ott a brazil válogatott világbajnok lett, ő meg gólkirály. Tehát, hogy én ezért gondolom azt, hogy Rodrinak fogják adni, miközben egyébként én sem neki, én mondom, én inkább a Bappé meg a Dembélé között vacilálnék, de hát kíváncsi vagyok, hogy a többiek hogy látják.
Hogyha nem fáradt volna ilyen látványosan Harry Kane a világbajnokság végére, én megmondom őszintén, hogy én nagyon sokáig esélyesnek tartottam a tavalyi teljesítmény alapján, és szurkoltam is neki, de hát ugye azt láttuk, hogy a legvégén az utolsó mérkőzésen pályára se lépett, tehát hogy ott annyira azt kell mondanom, hogy nem tudom, mint egy lufit, akit így leeresztettek. Sajnálom, mert amúgy egyébként Harry Kane egész éves teljesítménye és a világbajnokságon egészen addig nyújtott teljesítménye nagyon meggyőző volt, és én szurkoltam neki, hogy remek játékosnak tartom, és azt gondolom, hogy megérdemelné már azt, hogy egy ilyen egyéri címet is megkapjon, de ott az azért eléggé látványos elfáradás volt, úgyhogy szerintem az így kimarad. Ugye itt Kvaratskheliát is említik, aki fantasztikus teljesítmény nyújtott, hogyha mondjuk itt a tényleg, ha az aranylabda valóban arról szól, hogy milyen egyéni kimagasló teljesítmény nyújtott valaki, és egy egész szezonon át, úgyhogy szerintem ő is ott lesz a jelöltek között, ebben egészen biztos vagyok, és hát lehet, hogy azért még egy-két nagy név ide becsúszik innen-onnan.
Nekem mindig gondom van az ilyen szubjektív dolgokkal, tehát én szeretem, hogyha az kapja az aranyérmet, aki a leggyorsabban célba ér, a legmagasabbra ugrik, és most emlékezzetek vissza,
a legtöbb gólt rúgja,
igen.
Tehát aki a legszebb gyakorlatot csinálja, az nem az volt.
Emlékezzetek, hogy milyen sértődések, botrányok, nem elutazások, bojkottálások történnek egy-egy ilyen díj kapcsán, úgyhogy én már itt ugyanebben a műsorban egyszer elmondtam, hogy én ezeket a díjakat eltörölném.
Igen, ezt Tibi, ezt mondtad, és abszolút a mérhetőség szemszögéből teljesen igazad van. De hát ilyen díjak, ilyenek voltak, vannak és lesznek mindenhol. Tehát végül is, ha bele gondolunk abba, hogy a filmvilág, a művészvilág és minden, ami azért bizonyos szempontból szubjektív hatás alapján vált ki valamilyen élményt valakiből, a művészet is ide tartozik ilyen tekintetben, tehát nagyon nehéz ezeket kategorizálni. Ebben a tekintetben nyilván a sport egy jelentős része sokkal jobb, hiszen mérhető, azok a sportok, amelyek mérhetőek. Hát ahol nyilván nincs ilyen, ott meg vagy ahol nincs ilyen, ott meg kitalálnak ilyen kategóriákat, hogy aztán legyen mind vitatkozni. De hát,
szerintem
ez része a játéknak. Ez
szerintem
része
ennek az a kulcs, hogy mondjuk úgy, hogy tudom, hogy fura a aranylabda esetében ért, mert ne vegyük túl komolyan. Ez egy szavazás. Tehát, hogy ez ugyanez igaz az Oscar-díjra, a Grammy-díjra, az élsportolója, a gálára.
Ezek szubjektív viták, dolgok. Igen.
Szerintem nagyon jó, mert beszélünk róla, és ez a lényeg. Csak ne vegyük túl komolyan, ne sértődjünk meg rajta, ha nem azért, akit mi gondolunk.
És még egy dolog,
egyetértek,
szerintem és még egy dolog, hogy arra meg remek, hogy egy előző szezon legjobbjait egy kicsit újra felemeljük, és visszaemlékezünk arra, hogy milyen hihetetlen teljesítményt tettek le az asztalra, nem egyszer, nem kétszer. Tehát én mindig azt mondom, hogy ezek a díjak, ezek a gálák, ezek az ünnepek valójában inkább ünnepek, tehát azt lássuk meg benne, mert megvan a hagyományos versenye ezeknek a sportolóknak a pályán, meg a ringben, meg minden egyéb egyéb sport területen, stadionban, kutyafülében, de ezek az alkalmak arra jók, hogy egy kicsit más szemszögből ünnepeljük meg azokat a remek sportembereket, akik egész évben szórakoztatnak minket.
Ez egy remek végszó, meglátjuk majd José Mourinho szavai, milyen eredményeket érnek el. A Nemzeti Sportkört hamarosan folytatjuk, de most jöjjenek a hírek.
Ez a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. Következik a derbi. Az NBA legnagyobb múltra visszatekintő és leghangosabb párharcában a Ferencváros fogadja az ősi rivális Újpestet. A tabellán elfoglalt helyezéstől függetlenül itt mindig izzik a levegő. A bajnoki címért hajtó hazaiak a dominanciájukat őriznék meg, míg a lilafehérek több mint egy évtizede tartó nyeretlenségüket törnék meg. Ferencváros Újpest, labdarúgó élvonalbeli mérkőzés és élőben vasárnap 17 óra 45 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
Hétről hétre különleges vendégek.
És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont áltozatlan.
Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Belgiumba szerződött Balogh Botond. A miniszterelnök lesz a fővárosi közfejlesztések tanácsának elnöke. Gyengén felhős az idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
Ma újabb érkezőt jelentett be a Ferencváros labdarúgó csapata. Az együttes az 50-szeres szlovák válogatott Matus Beróval erősítette meg keretét. Beró korábban a török Trabzonsporban és a holland Vitesben is futballozott, majd 2023-ban a Bundesligában szereplő Bochum együtteséhez igazolt. A német élvonalban két idényben 54 meccsen 6 gólt szerzett, utolsó bohumi idényét viszont már a másodosztályban töltötte, ahol 22 találkozón szerepelt. Beró szerződése a nyáron lejárt, így szabadon igazolható játékosként csatlakozott a zöld-fehérekhez. A belga élvonalban folytatja pályafutását Balogh Botond. A magyar válogatott középhátvéd 4 éves szerződést kötött a Westerlo együttesével. Balogh 2019 óta játszott az olasz Parmában, az előző idényt viszont kölcsönben a török Kocaeli Spornál töltötte. Az FC Barcelona labdarúgó csapata 3 évre szerződtette a brazil Gabriel Jesust az Arsenaltól. Spanyol sajtóhírek szerint a katalán klub 10 millió eurót fizet a 29 éves támadó játékjogáért az angol bajnoki címvédőnek. Elérte a maximális létszámot a félmaratoni és a 10 kilométeres táv is a 41. Vizer Budapest félmaratonon. A Budapest Sportiroda vasárnapi eseményére a tavalyi rekordot is megdöntve több mint 24 ezren neveztek. Eddig 117 ország és 1200 magyar település futója jelezte részvételét.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
A miniszterelnök lesz a fővárosi közfejlesztések tanácsának elnöke, társelnöke pedig a főpolgármester, közölte a beruházási és közlekedési miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak, ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a fővárosi közfejlesztések tanácsa. A 10 tagú testületben fele-fele arányban kapnak helyet a kormány és a főváros képviselői. A döntéseket konszenzussal hozzák meg. Az FKT dönthet majd például a fővárosi beruházások kiemelté nyilvánításáról. A gazdasági és a politikai együttműködés kiszélesítésének lehetőségeiről, valamint nemzetközi kérdésekről is tárgyaltak a visegrádi négyek és japán külügyminisztereinek találkozóján, amelyet a Pozsonyhoz közeli Féli kastélyban tartottak a szlovák V4-es elnökség keretében. Orbán Anita külügyminiszter szerint a visegrádi négyek számára Japán az egyik legfontosabb stratégiai partner Európán kívül. A korábbihoz képest csak nem kétszeres, több mint 12 milliárd forintos keretösszeggel folytatódik az idei tanévben az apácai ösztöndíjprogram. A hátrányos helyzetű, jó tanulmányi eredményű tanulók szakmaszerzését segítő programban havonta 16 és 42 ezer forint közötti ösztöndíjban, valamint mentori támogatásban részesülhetnek a diákok. A pályázatokat szeptember 22-ig lehet benyújtani. Törvénymódosítással javítaná az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége elleni védekezést. Olvasható az Országgyűlés honlapján közzétett dokumentumban. A törvénymódosítás egyértelművé teszi, hogy a növényegészségügyi zárlat esetén a termelő nem jogosult kárpótlásra, ha nem vállalja a meghatározott kötelezettségek teljesítését.
Közlekedés.
Sokan haladnak az M1-es Budapest felé vezető oldalán, emiatt Tatabánya és Szárliget között szakaszos torlódás alakult ki. Budapest felé személyautóval érdemes az átterelt belső sávot választani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Az ország nagy részén süt a nap. A többfelé élénk szél ma még időnként megerősödik. Holnap is napos, fátyolfelhős időre számíthatunk. Legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor, zivatar. Hajnalban 14-19, holnap 27-32 fok valószínű.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kinek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszönjük a hallgatókat, a mikrofonnál továbbra is Somogyi Zsófia, ez pedig továbbra is a Nemzeti Sportkör, a vendégeink Csisztu Zsuzsa, Gergelics József és Szegő Tibor, és labdarúgással már foglalkoztunk bőségesen, úgyhogy most akkor váltsunk sportágat, és egy picit teniszezzünk, hiszen azért az amerikai nyílt teniszbajnokság megkezdődött magyarokkal is a mezőnyben, és hát sajnos nem igazán sikerültek jól eddig a magyar versenyzőknek a szereplése. Beszéljünk először Fucsovics Mártonról, aki az első fordulóban búcsúzott. A világranglistán 121. helyre visszacsúszó magyar játékos a spanyol Daniel Meridától kapott ki. Simán, három játszmában 6-4-6-4-6-2 arányban, és azért azt lehetett tudni Fucsovics Marcival kapcsolatban, hogy válsérüléssel küszködött, és ő ugye emiatt akár az elmúlt időszakban nézzük, akkor a Winston-Salemi versenyre nem is tudott elmenni, visszalépett, pedig címvédőként indulhatott volna, és azért ez komoly visszaesést jelentett a ranglistán, és egy olyan nyilatkozatot adott a Magyar Tenisz Szövetségnek és Siklós Eriknek, ami azért nem túl optimista hozzáállás, ugyanis úgy fogalmazott, hogy meg kell állnom, nem tudom még mennyi időre, hogy rendbe jöjjek, ez lehet egy hónap vagy egy év is. Ha le tudok majd játszani fél évet egészségesen, akkor még lehet keresni valóm. Ez egy részlet csak ebből az interjúból. Beszéljünk akkor Fucsovics Marci kapcsán, mert az eredmény az egy dolog, hogy kikapott az első fordulóban a US Open-en, na de a jövőjét illetően mennyire látjátok ezt egy kifejezetten aggasztó nyilatkozatnak, akár csak aggasztó elmúlt időszaknak, ami őt illeti, azért egy komoly sérülésről van szó, ami úgy tűnik, hogy azért nem annyira könnyen gyógyítható, vagy legalábbis nehéz tovább lépni.
34 éves, tehát, hogy szerintem olyan korba lépett, amikor egy hosszabb kihagyás az megpecsételheti akár a játékos pályafutása sorsát. Ha az ő szavaival élek, ha egy hónap, akkor van visszaút, tehát ha egy hónap alatt meggyógyul a válla, de ha egy év, én akkor azt nagyon nehezen látom, hogy onnan hogy lehet visszajönni. Nyilván ott még védettként, mert ugye akkor sérülés miatt hagynak ki tornákat, tehát védettként még tudna indulni tornákon, de ott muszáj lenne már nagyon jól szerepelnie rögtön a visszatérése után.
6 hónapot, ahhoz ki kell hagyni.
Igen. Tehát, hogy ez akkor, azért mondom, az egy hónap, azt szerintem, ha egy hónap alatt rendben jön, akkor valóban lehet keresni valója. Én ha egy év, az nagyon sok ebben a korban, és ott a védett versenyeken utána viszont elképesztően jó kell szerepelni, hogy főtáblást tegyen, és ne kelljen selejtezni, ami szintén nagyon fontos ebben a korban, hogy ne kapjon ilyen plusz terhelést, mint amit a selejtezők jelentenek.
Így van, és az is nagyon aggódva hallgattam ezeket, vagy olvastam ezeket a sorokat, mert ebből én nem feltétlenül csak azt látom ki, vagy azt hallom ki, hogy mennyire nehéz nyilván sérülten jól teljesíteni, és hát szinte ez az egész éve elment Marcinak, tehát túl sok pozitív dolog nem történt, hanem én inkább ebből egy olyan mentális fáradtságot érzek ki, amikor az ember eljut arra a pontra sportolóként, hogy egyszerűen abba fárad bele, hogy sérült. Tehát azt, hogy amikor valaki nem tudja a fizikai teljesítményét leadni olyan módon, ahogy egyébként képes lenne rá, ha egészséges lenne, és ez kudarcból kudarcba viszi, szerintem ebbe lehet nagyon mentálisan belefáradni, belekeseredni igazán, úgyhogy én, amit itt ebből a gondolatból kihallok, és abszolút elfogadom, amit mondotok, ugye itt a határidőkről, meg mennyi, meg a védestátus, stb. Én valahogy picit azt érzem ki ebből, hogy ő igazából, ha tehetné, mentálisan hosszabb időre menne, azért is szabadságra, hogy eltávolodjon ettől, tényleg fizikailag rendbe jöjjön, és képes legyen magát tényleg újra húrozni, mert szerintem én azt gondolom, hogy ez egy keserű mondat. És világéletében, amikor hallottam őt, mindig azt sugárzott Fucsovics Marcinak a szavából, hogy ő imád teniszezni. Tehát hihetetlen bírta a fizikai terhelést, hihetetlen elképesztő, tudjuk, hogy milyen kondíciója volt, tényleg a legnagyobbakat megszégyenítő kondíciója volt világéletében. Úgyhogy én most egy picit azt érzem, hogy itt valami olyasmiről van szó, hogy önmagában a tenisz szeretettel áll hadilábon, és emögött szerintem ezek a sérülésből adódó kudarcok húzódnak meg.
Egy darabig egy klubban voltam Fucsovics Marcival, úgyhogy én elfogult vagyok vele, és Piros Zsomborral is egyébként, és meglepődve láttam, hogy Piros Zsombor jobban áll az ATP világranglistán most, mint Fucsovics Márton.
Megelőzte.
Nagyon, nagyon kevés olyan sportág van a világon, ahol fél-egy év kihagyás után úgy lehet visszajönni, mint hogyha nem történt volna semmi. Tehát nem mindenki Williams nővérek, hogyha így fogalmazhatok. Talán nem tudom, a sakkot mondhatnám, hogy ott, hogyha fél évet kihagysz, és mit tudom én, utólag megnézed azt a pár száz partit, akkor visszatudsz, de szerintem az se. Úgyhogy ha ő valóban azt gondolja, hogy egy-másfél hónap, és akkor rehabilitál, és tényleg rendbe jön, de én is inkább azt érzem, hogy most nagyon el van keseredve, és mentálisan rodgyant meg, azon túl, hogy a sérülés is zavarta, és talán azért ez az elkeseredett nyilatkozat. De én azt gondolom, hogy az ő pályafutásában még lenne. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy egy-másfél hónap után meggondolja magát, elkezd neki majd hiányozni a tenisz. És itt ugye az a probléma, ami már szóba került, ezek a védendő pontok. Úgyhogy nagyon sokat nem hiszem, hogy kihagyhat.
Reméljük, hogy a lehető legpozitívabban folytatódik majd ez a történet, és abban is bízunk, hogy a magyarok, a többi magyar még versenyben lévő magyar, tehát Piros Zsombor, Marozsán Fábián és Bondár Anna majd szebben tud szerepelni. A US Open-en ugye Udvardi Panna is kiesett az első körben, és beszéljünk még Novák Gyokovicsról, hogy egy picit így a negatív eseteket hozom föl, de nyilván azért az, ami Novák Gyokovicssal történt, az mindenképpen említésre méltó. Ugye ő is kiesett a US Open-en, és Mariano Navone ellen végül is egy nagyon hosszú mérkőzésen megszenvedett fizikálisan, és végül is kikapott, de lejátszotta az ötszettes mérkőzést, és hát sírt is a mérkőzés alatt, szenvedett, elnézést kérek, de ugye rosszul is lett, tehát hányt is a mérkőzés közben, ápolni kellett, de végigjátszotta ezt a találkozót, hihetetlen szeretetet kapott, de úgy fogalmazott, hogy hát küszködött, szenvedett, és hát neki is azért sok mindenen azt hiszem, hogy el kell gondolkodnia. Ilyen vele 20 éve nem történt meg, hogy a Grand Slam torna ilyen korai szakaszában búcsúzott, és hát az is meg lehet, ha minden igaz, hogy jövő héttől már nem lesz a top 10-ben Novák Gyokovics. Mit szóltatok ehhez a váratlan, vagy gondolom, hogy váratlan búcsúhoz, és egyáltalán azzal, ami Novák Gyokovicssal történt, az bennetek mi mindent, milyen gondolatokat ébresztett?
Nekem fáj. Nekem nagyon fáj. Szóval ha most itt ma ugye hosszú időt szenteltünk Lionel Messinek, akkor a maga nemében egy valóban egy ugyanakkora ikon, és megint csak elmondhatjuk, ugye, hogy szerencsések vagyunk, hogy ezért a tenisznek egy olyan korszakát láthattuk, amiben ő is, meg nyilván a többi nagy is játszhatott, értelemszerűen Federer, Nadal is még sorolhatnám. De ez nem is azt mondanám, hogy a saját szobrát kezdi el lebontani, de azért van ebben egy ilyesmi, mindeközben egészen elképesztő, hogy végig játszik egy ilyen mérkőzés. Tehát, hogy egyfelől ott a brutális sportember benne, a tényleg az igaz küzdő az, aki egyszerűen soha nem adja föl, és aki képes tulajdonképpen benyelni azt is, hogy megverik az első fordulóban. De ugyanakkor azt is látni kell, és szerintem itt most ez a helyzet, hogy a 39 éves Lionel Messi, meg a 39 éves Novak Djokovic nem ugyanaz. Tehát, hogy más sportág, más terhelés. Valamelyik nap itt beszélgettünk arról, ugye, hogy az 51 éves Oksana Csuszovitina kvalifikálta magát a tornász világbajnokságra. Az sem az a terhelés. Tehát tessék szíves lenni tudomásul venni, hogy egyedül odaállni egy több órás teniszmérkőzésre, az fizikailag egy olyan elképesztő testet, lelket minden szempontból, hogy mondjam, kivégző történet, amit, tehát nincs már olyan, hogy végig sétálgatom a pályát, és a megfelelő pillanatban robbantok, és megszerzem a csapatomnak a találatát. Ahogy ezt végignéztük a világbajnokság, hogy Messi azért spórolt akkor, amikor spórolhatott az energiáival, más kérdés, hogy amikor viszont oda kellett tenni magát, akkor elképesztő dolgokra volt képes. De az megint más, tehát egy ilyen hosszú mérkőzésen egymagad kell, hogy végigcsináld, és az erőtartalékaidat a békafenek alól előszedni, az megint más dolog, mint odaállni 51 évesen és megcsinálni két ugrást, úgyhogy nem jön veled szemben ellen erő. Mert ugye itt az van azért, hogy a teniszben ott van szemben veled egy fiatal, tényleg életigenlő erős ellenfél, aki hát lehet, hogy földbe döngöl. Szóval én azt gondolom, hogy értem én, vagy illetve nem tudom, hogy ez a motiváció a 25. Grand Slam cím megszerzése, mert azért elég nehéz most már látni, hogy mi hajtja meg Djokovicot a sportág szeretetén túl, amit értünk, mert ezeket az embereket mind a sportág elképesztő és végtelen szeretete hajtja, Csuszovitinától Messin át nyilván Djokovicig. De az időbeni nem, az nagyon fontos lenne, és én azt gondolom, hogy Djokovic most már ebbe a korba kezd érni lassan.
Egyébként szerintem nagyon érdekes, mert ha emlékeim nem csalnak, akkor az Australian Open-t, ami ugye idén volt, noha januárban, azért egy döntővel kezdte.
Igen.
Tehát, és úgy, hogy kiejtette Jannik Sinnert.
Igen.
Az elődöntőben egy ötszetes csatában. Tehát én nagyon azt éreztem, ugye én amit szoktam Djokovicra mondani, hogy minden sportágat tekintve minden idők legerősebb sportolója mentálisan. Én ezt gondolom Djokovicról. Tehát ő ezért lett 24-szeres Grand Slam győztes, hagyja a 25-ig, egyébként még ő azt mondta, hogy a 28-as Los Angeles-i olimpiáig akarja folytatni, hát ha sikerül a címvédés. Uh-huh. Ugye az két év, tehát azért nem olyan írdatlan nagy idő, de az biztos, hogy abban nagyon egyetértek, mert spórolnia kell. Nagyon meg kell válogatni a tornákat. És ugye itt az van, hogy viszont kicsúszik a 10-ből, tehát már nehezebb sorsolásokat fog kapni. Én azt gondoltam, hogy az utolsó nagy esélye a 25. Grand Slam címre az Wimbledon, ahol ugye, mert itt az volt, hogy Alcaraz nem versenyzett sem a Roland Garroson, de az nem Djokovic borítása. Én azt gondoltam, hogy esetleg Wimbledonban, ha nagyon összeteszi magát mentálisan, hogy ott egyszer megint meg kell verni a Sinnert, és akkor meg tudja nyerni. Szembe jött vele az olasz, csak háromszedben végül is mondhatni, hogy könnyedén, de jobbnak bizonyult, pontosan azáltal, hogy fizikálisan ő már jobb. Gyorsabb, erősebb, jobban bírja. Mondom ezt úgy, hogy egyébként talán Sinner meg a Roland Garroson fáradt el nagyon korábban, egy hónappal korábban. Szóval, hogy ez a Wimbledon, ez szerintem neki is egy csapást jelentetett, és ez szerintem ez egy nagyon nagy pofon. Tehát az neki szerintem egy óriási pofon, hogy első fordulóban kiesett. Én azt tudom mondani, hogy őt nagyon erősnek gondolom fejben. Szerintem ő idén többet ne teniszezzen. Ha én adhatnék neki tanácsot, igen, hogy ne teniszezzen, és próbálja meg még egyszer a jövő évet, de a 25. Grand Slamre úgy nem látok esélyt, hogyha van Alcaraz és Sinner. Tehát, hogy azt nem látom egyszerűen, hogy
de ugye most nem volt, tehát Sinner ugye nem indult, és ugye Alcaraz sem volt egy jó ideig a mezőnyben, igen, tehát nála kérdés volt, hogy tér vissza, tehát amúgy én azt gondoltam, hogy itt lehet neki majd valami.
Igen. De ez azért nagyon durva, szerintem ezért fáj neki is, mert szerintem ő ugyanúgy gondolkodott a Wimbledonról, meg erről, hogy nincs az egyik, ráadásul csak visszajön éppen az Alcaraz, ki tudja milyen formában, hogy hát ha ez az, amikor még akár meglepetésre, de meg tudom nyerni. És az egy nagyon nagy mélyütés lett, mert még a Wimbledonra mondhatja azt, hogy végül is Sinnerig eljutottam, nem sikerült, csak itt nem jutott el addig. Tehát, hogy itt ez a nagy probléma, és ez szerintem fejben neki is nagyon-nagyon fájhat.
Én most megnéztem, Messinában 2001-ben nyerte élete első tornáját egy második kategóriás U14-es körversenyen. Itt a szerkesztőségben ülnek most is olyanok, akik 2001-ben, amikor az első nyerte, még nem is, nemhogy nem éltek, még a szüleik sem ismerték egymást.
Igen, hát ez ennyi, tehát egy hosszú pályafutás elképesztő csúcsait láthattuk, de jó lenne nem látni ennek a lebontását úgy élőben szerintem.
Legyen így, meglátjuk ezt is, nyilván az idő majd eldönti. Aztán a 2028-as olimpián kíváncsi vagyok, hogy ott lesz-e majd Novák Djokovic. Beszéljünk még adásunk vége felé olyan sportágról, amiről ritkán szoktunk beszélni, de azért van alkalom meg ok, hogy beszéljünk, hiszen Vadnai Jonatán aranyérmes lett a vitorlázó Ilka 7 hajó osztály dublini öbölben rendezett világbajnokságán, és hát a Magyar Szövetségnek a közösségi oldalára feltett videóban úgy fogalmazott, hogy magyarok, megvan az első Ilka 7-es VB címünk, és akkor nyilván az örömét is kifejezte meg a köszönetét a szurkolásért, és erről a sportágról azért ritkán esik szó, de azért mégis figyelem övezi, hogy a férfi olimpiai hajóosztályban legutóbb Berec Zsombor nyert világbajnokságot 2018-on, ugye a Findingiről beszélünk, aki aztán később pedig ezüstérmet szerzett a tokiói olimpián. Most ezt a sikert, ezt hogyan kezeljük, ez mit jelenthet akár az olimpia tükrében a jövőre nézve, és egyáltalán nem tudom, mennyire követitek ezt a sportágat, mennyire lehet egyáltalán ezt a sportágat követni, érteni, nyilván szeretni azt lehet. Szóval Vadnai Jonatának a sikere, az mi mindent jelenthet a jövőre nézve, és egyáltalán Vadnai Jonatán, ugye Zsuzsi, ha minden igaz, akkor te azért már beszélhetél vele mélyebben is,
testvérével
együtt. Menjünk. Picit akkor Jonatánról és az ő sikeréről beszélgessünk, és ennek a jelentőségéről.
Viszonylag kicsi gyerekkoruktól ismerem őket, ők tényleg így testvérként egy nagyon komoly családi háttérrel rendkívül szisztematikusan eltökélten készültek erre a pályára. Tehát volt alkalmam velük még tényleg így juniorkorukban is találkozni, és nagy interjút készítettem velük egyébként, ha jól emlékszem, még a tokiói olimpia előtt, akkor még mind a ketten mentek a kvótáért, az egy szem kvótáért, ugye akkor egy izgalmas dolog volt, hogy a két testvér közül jön. Melyiknek sikerült, akkor egyébként Benjaminnak. De az tényleg fantasztikus, és ez az, ami szerintem egy picit számunkra megfejthetetlen, akár Érdi Márinál is, és Berec Zsombornál is, hogy végül is, mindig elmondjuk egy tenger nélküli országban, ugye azért egy olyan tényleg vitorlázó kultúra és egy olyan verseny, tehát itt most ugye arról beszélek, amik a olimpiai hajóosztályok kultúra és szakmai munka van kialakulóban, és olyan elképesztő professzionális felkészülést igényel ez a sportág, hogy egyszerűen nem is hinnénk el. Tehát olyan részletekbe menő tudás, életmódbéli precizitás, a testsúly gramokra való kiszámolásodól elkezdve oly sok minden másik specifikus izomcsoportok növesztésétől elkezdve a minden, tehát az időjárás, a szélállás felismerése, tehát ha valami komplex, el sem tudjuk képzelni tényleg, hogy mennyire az. Nyilván nincs a szemünk előtt, mert ezeknek a versenyeknek a jelentős része külföldön zajlik a legtöbb nagy verseny, de azért valamennyire tudjuk ezt követni. Óriási büszkeség azt tudom mondani, és le a kalappal, és ha már azt kérdezted, hogy mi lehet ennek a hozadéka? Nagyon sok, tehát én Érdi Máritól is nagyon sokat várok, ugye ott most lesz a világbajnokság, idén Európa bajnok lett, és nyilvánvalóan Jonatántól is, azért ez egy olimpiai hajóosztályban megszerzett világbajnoki cím, óriási dolog, úgyhogy legyenek nagy reményeink Los Angelesre nézve. Ugye most jön majd a kvalifikációs világbajnokság, tehát sokat nem fog szegény pihenni, egy pici pihenés után már készül is erre.
Igen, tehát szerintem vitorlázásban az elmúlt években kerültünk úgy térképre, hogy olimpiai szakágakat tekintve, és az Érdi Márinak vagy Máriának köszönhető, illetve a vadnai fivéreknek. Most itt pont eszembe jutott, hogy a testvért párt mondtad, hogy ott nem valami pont ilyen volt, hogy az egyik kiharcoltak volt, és aztán a másik ment az olimpiára, lehet, hogy rosszul emlékszem.
Igen, de azt hiszem így volt.
De hogy az elmúlt olimpiákon kerültünk, ja, és hát Berec Zsombor, hát csak ugye ott meg az meg kikerült az olimpiai programból.
A
Findingi, igen. De én azt mondom, hogy a tokiói olimpián került ez előtérbe, és hát ne felejtsük el, hogy Vadna is olimpiai negyedik, tehát hogy azért ez nem a semmiből jött ez az eredmény, meg úgy véletlenül, meg hát egy nagyon fontos dolog, hogy óriási hajrával nyert. Tehát én mindig ezt mondom, hogy az egy óriási dolog, ahogy Messin is beszéltük, hogy fölállni a kudarcok után, ő nem állt annyira jól az éremfutamok előtt, de két fantasztikus éremfutammal került. Nem, tehát egyrészt dobogóra, mert dobogón kívül volt, vagy a dobós hely mögött volt, hanem rögtön az első helyre, és egy végtelen végletekig kiélezett verseny, hiszen egyetlen helyezési ponttal előzte meg a ezüst és a bronzérmest, tehát hogy ez egy óriási csata volt.
Én csak állok és nézek csodálkozva. Tehát az, hogy 3-4 olyan sportolónk van, aki egy olyan sportágban ér el sikereket, ami eddig abszolút nem volt magyar, bár ugye Bújtor István óta tudjuk, hogy azért magyar. Ez olyasmi, mint amikor a dárcos fiú nyilatkozott itt a Hungarian Darts Trophy után, hogy ő neki már az is csoda volt, hogy egyáltalán egy ilyen mezőnyben, ilyen közönség előtt indulhatott, és hát kívánom az összes olyan sportágnak, tekbalosoknak, mindenkinek, aki még most kerül majd fel a térképre, meg még szeretne olimpiai sportág lenni, hogy igen, csinálják, és érjenek el olyan eredményeket, mint a vitorlázóink.
Tibi megadta a végszót a mai Nemzeti Sportkörnek. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és beszélgettünk. A mai Nemzeti Sportkör vendégei Csisztu Zsuzsa, Gergelics József és Szegő Tibor volt. Mi pedig hamarosan majd egy vendéggel fogjuk folytatni az adásunkat, hiszen egy Csikós Zsóka világ és Európa bajnok kajakos érkezik hozzánk 5 órakor, ezzel folytatjuk a hazafutást, de addig egy rövid szünetet tartunk.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora.
más en las horas. Tu body me arrebata, tu sonrisa me atrapa. Quiero tenerte siempre y no dejarte sola. Esta historia no se acaba, me mamo pa' mi cama. Esta noche tú te enamoras. Dime de una vez, si es que al lado tuyo estaré. Todo lo que pidas te daré. Esta noche tú te enamoras. Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos pa' sacarnos lo mojado. Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso, arreglamos. Si tú quieres un atajo y no quieres por abajo, yo te llevo bien callado. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kérek, hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntjük a hallgatókat, ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál Somogyi Zsófi, a pontos idő 17 óra 1 perc, és ahogyan azt már korábban is beharangoztuk, vendégünk van a stúdióban, Csikós Zsóka világ és Európa bajnok kajakos érkezett hozzánk ide a stúdióban, nagyon szépen köszönjük, hogy ugye a világbajnokság után, hát tulajdonképpen szinte rögvest már itt vagy velünk, és beszélgethetünk egy kicsit nyilván a világbajnokságról, de úgy összességében az elmúlt időszakról. Szia, köszönjük. Köszöntünk a stúdióban.
Szia, köszönöm, hogy itt lehetek.
Hát itt beszélgettünk már az adás előtt, hogy azért tegnap érkeztetek haza a világbajnokságról, ugye Poznyánból, ugye lengyelországi világbajnokságról, és holnap már nem is nagyon érsz rá, hiszen egy újabb verseny, egy országos bajnokság vár rád. Szóval mi mindent sikerült ez alatt a tulajdonképpen szűk egy nap alatt, ami most így még azóta, hogy hazaértetek, tulajdonképpen adott neked a pihenésre vagy szusszanásra. Szóval mi minden történt veled azóta, hogy a világbajnokságról megérkeztél?
Hát mióta hazaérkeztem, kb. Aludtam, és nagyjából így intézgettem, amiket kell.
De volt még... időt találkozni bárkivel, vagy egyébként ilyenkor tényleg csak így szusszantál, aztán jöttél már a teendők feladatok irányába?
Még nagyon nem volt úgymond időm itthon megünnepelni, a családdal lenni, csak mondjuk kint a barátokkal, de igen, most még intézgetem a kis dolgaimat, aztán megyek az országos bajnokságra.
Ugye megvédted a címedet kajak egyes 1000 méteren, igen. És ugye 500 méteren pedig az ötödik lettél. Beszélünk majd nyilván az eredményekről is, csak hogy akkor tulajdonképpen milyen sikereket és milyen eredményeket tudtál elérni, ami hihetetlen, hogy tényleg sikerült a tavalyi világbajnokság után is megvédeni a címedet és megnyerni hihetetlen magabiztossággal azt a egyes 1000 méteres futamot. Az ünneplés az hogyan zajlott ott, hogyan tudott zajlani? Ugye volt, akinek még versenye volt, gondolom, volt azért, aki már túl volt rajta, szóval mennyire tudtatok ott picit úgy felfogni egyrészt, hogy mit értél el, hogy mi van mögötted, hogy sikerült célokat, akár részcélokat elérni, és egyáltalán mondjuk mennyire sikerül ilyenkor egy picit úgy megállni, vagy felszabadulni?
Ugye nekem pénteken volt az 1001-es döntőm, és szombaton pedig az 500.
Igen.
Szóval az 1000 után, hát nyilván nagyon örültem neki, de azért nem úgy ünnepeltem meg, hogy most akkor enyém a világ, mert másnap még azért ott volt az olimpiai számom. És ugye nyilván fókuszba is kellett azért még hoznom magam, mert tényleg az egy nagyon fontos szám, és ott szerettem volna egyébként tenni jobb eredményt is elérni. Viszont szombaton, hát mivel kicsit ilyen keserédes nekem az ötödik, úgy annyira nem, nem tudom azt mondani, hogy nagyon örültem, de nyilván világbajnok lettem előtte levő nap, szóval azért kicsit, hát próbáltam az ottani barátaimmal, vagy az ott kint levőkkel kicsit átértékelni az eredményemet, mert egyébként tényleg ez hatalmas dolog, hogy idén is világbajnokságot tudtam nyerni. És hát igazából vasárnap én, mivel kimaradtam, csak szurkolni tudtam a többieknek, úgyhogy örülök, hogy láthattam mondjuk az 5000 métereket is, mert az mindig izgalmas. Úgyhogy igazából ünnepeltem is, megnéztem is a többieket, és szurkoltam nekik.
Na de hogy van ez akkor egy picit erről a lelki oldaláról kérdeznélek, hogy tényleg megvéded a címedet, nagyon magabiztos győzelmet aratsz a hosszabb távon, ott van az olimpiai szám utána, és beszélünk majd erről részletesebben, de elmondtad már korábban az interjúban, hogy azért az fókuszban van nyilvánvalóan, mégiscsak tényleg ugye olimpiai számról beszélünk, de mégis elérsz egy sikert, jön a következő feladat, fókuszálnod kell rá, ki kell zárnod egy picit azt, hogy amúgy ünnepeltethesd magad, meg úgy egy picit úgy megveregesse az ember a vállát, mert mégiscsak hihetetlen tényleg, hogy ezt ennyire fent tud tartani ezt a hihetetlen dominanciát, hiszen tényleg nagyon magabiztosan nyerted meg az ezres futamaidat, és akkor utána ér egy mondhatjuk, aztán majd te mondod, de némileg azért csalódás vagy keserűség, hogy az 500-on nem sikerült jobbat teljesíteni. Ugye tavaly harmadik lettél a világbajnokságon, de majd az előtte Európa-bajnokságon elért történelmi sikered, de ugye ott viszont aranyérmet nyertél, szóval ezt így lelkileg hogyan tudja az ember kezelni, hogy egyrészt van minek örülni, de van valami, ami egy picit talán hát elkeseríti az embert?
Nagyon kellenek szerintem ilyenkor azok az emberek, akik meg tudnak minket erősíteni, mert én is maximalista vagyok, és nyilván nem azt nézem ilyenkor elsősorban az, hogy mondjuk 1000 méteren nyerni tudtam, hiszen az nem egy olimpiai szám, és azért mi azért eléggé az olimpiai számok centrikusságában élünk szerintem itthon, ami nyilván egy részből jó, több részből meg nem feltétlen, de hát szerintem tényleg kellenek azok az emberek, akikkel mondjuk azt az egész utat bejárom, hogy ők hogy megerősítsenek, meg néha azért úgy emlékeztessenek arra, hogy nem csak egy ötödik, meg egyébként nem az, hogy csak ötödik, mert egyébként a világon lettem az ötödik az egyik legerősebb számba, szóval, hogyha így tényleg magamban is nem azt a maximalizmust erősítem, hogy nekem itthon fontos az, hogy egy háromba legyek, hanem hogy tényleg a világon az ötödik legjobb vagyok, akkor ez így tényleg egy hatalmas nagy siker. És így már tényleg azt tudom mondani, hogy ez egyáltalán örülök, hogy én tudok képviselni Magyarországot ebben a számban, mert szerintem azért itthon mindig nagyon erős volt a mezőny. Most nyilván kicsit átalakulóban van a női kajakszakág, és lehet, hogy ez mondjuk a csapathajókra kicsit jobban kiül, viszont nyilván ezért nagyobb nem tudom, hangsúly, még jobban, nagyobb hangsúly fekszik az 501-esre, amiben mondjuk én sikereket tudtam elérni tavaly. Úgyhogy nyilván nekem ezért is rossz egy kicsit, hogy idén ezt nem tudtam megismételni.
De hogy indultál bele amúgy a világbajnokságba? Hogy mit szeretnél elérni? Milyen célokat?
Két éremmel szerettem volna zárni. Most, hogyha úgy nézzük, akkor ez így 50%-ra sikerült. Hát nyilván, miután megnyertem az 1001-est, nem lehet máshogy odaállni. Szerettem volna és örökös bajnok lenni, mint Adolf Bazsi, de reálisan nézve azért nekem ez az erős hátszél, nagyon hullámos víz, ez nem nagyon fekszik, szóval ez nem tudom azt mondani, hogy megkönnyítette volna a munkámat, vagy így az egész kintlétemet. Én folyamatosan szenvedtem a vízzel, engem most ez nagyon zavart, nem tudom, hogy miért, és nagyon nehezen is tudtam ezen így átlendíteni magam. Ez szerintem a tökéletes rajtjaimon látszódott. Szóval egész végig kaptam az ívet, hogy rajtoljak el, meg csináljam meg, és én tényleg nagyon próbálkoztam, de valahogy így ez így legyőzött engem, vagy nem tudom. És nagyon igyekeztem pozitívan hozzáállni ahhoz, hogy például ezren én nagyon örültem annak a szembeszélnek, mert nekem az tényleg egy nagy segítség tud lenni. Viszont én próbáltam magamban erősíteni, hogy hátszélbe is tudok menni. Tudok menni, rajtolni még ezek szerint annyira nem, ilyen erős hátszél és nem tudom, hullámok között, de hát majd jövőben ezen is dolgozunk, hogy tényleg minden körülmény között tudjak úgy teljesíteni, ami bennem van, mert egyébként tényleg azért fáj nagyon az az ötödik, mert én tudom, hogy nem egy ötödik hely volt bennem.
Uh-huh. A körülményeket tekintve akkor beszéljünk egy picit arról, hogy ezek mennyiben határozzák meg, akkor eléggé befolyásolják azt, hogy mit tudsz belőle kihozni, tehát itt a szelet, a szembeszelet azt amúgy említetted, hogy azzal nem volt problémád, de a vízzel volt problémád, szóval ezek mennyiben játszanak, milyen szinten játszottak közre abban, hogy hogyan alakult ugye a rajtod, ha minden igaz, akkor sem volt jó, amikor végül megnyerted az 1000 méteres futamot, ha igaz. Szóval mi van ezzel a rajttal? Ez mennyire van egyébként összefüggésben akár a körülményekkel? Tehát mi az, ami ilyenkor közrejátszik abból, mit tudsz kihozni abból az adott futamból?
Igazából az egyik dolog, ami még hozzátartozik, hogy az első előfutamomba nagyon, nagyon lassan rajtoltam, de az még tudatos volt, hogy inkább magabiztosan utána indulok, mert tudtam, hogy mondjuk egy 1000 előfutamnál nem feltétlen kell 100%-os pályát mennem, és ott még belefér az, hogy nem rajtolok el olyan gyorsan, mert egyébként ezek a rajtgépek, amik kint voltak, hát nem olyan jó minőségűek, mint mondjuk itthon, és nagyon furcsán mozogtak azokban a nagy hullámokban, és a második rajtom viszont olyan volt, hogy berajtoltam, szóval pont az volt, hogy túl gyorsan rajtoltam, de ott sem az volt, hogy mondjuk a gépen mentem át, mint mondjuk úgy általában az emberek, hanem csak a mozdulatom volt gyorsabb, mint a többieké, és visszalőtték a futamunkat, és onnantól kezdve valahogy ezt így nem tudtam belőni, hogy valahogy gyorsabb legyek, vagy hogy legyek, hogy csináljam ezt az egészet, úgyhogy ott így teljesen szétesett ez a rendszer, mert én még sose rajtoltam be. Úgyhogy pedig tényleg amúgy én nagyon sokat készültem direkt az első részére, hát az, leginkább az 501-esemnek, mert ugye nekem az abban van még fejlődési lehetőségem inkább szerintem, mert a pályán második fele az általában jó szokott lenni, és tényleg azt próbáltuk megerősíteni, csak itthon még nem találkoztam így nyáron ilyen körülményekkel, mint ami kint volt Poznánban.
A rajtokkal, azokkal akkor mit, vagy hogyan tudtátok értékelni, hogy akkor azokkal mit lehet majd csiszolni, hogy egyáltalán ebből a világbajnokságról amúgy akkor, mint akár tapasztalat, vagy a jövőre nézve mit tudsz továbbvinni. Azt mondod, hogy az ötödik helynél azért jobb volt benned, igen, az 501-est illetően is, szóval már így vannak konklúziók, amiket levontál, vagy levontatok az edzőiddel?
Persze vannak, nyilván azért nem csak mint egyéni sportoló kell gondolkodnom, idén is próbálkoztunk a párossal, ez ugye sajnos nem sikerült a világbajnokságig elvinni, vagy ezt nem sikerült elvinni addig, viszont abszolút fókuszban lesz a következő éveket tekintve az, hogy csapathajózzak, úgyhogy nyilván építenem kell az 501-esemet, mert az a kulcsa mindennek, hogy mondjuk hogyan tudok négyesbe bekerülni, viszont nagyobb fókusz kell helyeznem nekem arra, hogy csapathajóban is versenyezzek, mert hát a szövetségi kapitány szerint is, illetve az egész vezetőség szerint is azért szükség van arra, hogy a top versenyzők üljenek ezekbe a hajókba. Úgyhogy most idén is már ezen is volt fókusz, tehát ugye csak az egyesen volt, úgyhogy igazából ez a két dolog, amit tudok mondani.
Az 500-al kapcsolatban ott azt elmondtad, hogy idén ezen volt a hangsúly inkább, nyilván az olimpia fényében azért ez teljesen érthető, illetve a csapathajókat is említetted már. Ott milyen fejlődést láttál egyébként, akár csak a tavalyi esztendőhöz képest, szóval mennyit sikerült előrelépni azon a távon, és te amúgy hova helyezed magadat, vagy hol látod magadat abban a mezőnyben világszinten?
Igen, azért nekem azért nehéz ez a kérdés, mert azt látják az emberek, hogy mondjuk nem nagyon dobogózok világkupákon, és mondjuk tavaly az EB-n tudtam nyerni, előtte ugye a két világkupán nem is álltam dobogón, idén ugye harmadik lettem az EB-n, se előtte, se utána nem voltam dobogón 501-esbe, úgyhogy egyébként mi próbáljuk tényleg úgy alakítani, hogy nagyon gyors legyek a válogatón, és most nyilván azt a formát valamilyen szinten fenn kell tartani egész évben, de a világbajnokságon kell a legjobban menni. Szerintem egyébként nem mondom, hogy egyébként sok mindenbe fejlődtem, például a rajtba is, csak mondjuk ez nem látszódott meg a jelenlegi eredményen, de sokkal magabiztosabban tudok versenyezni akár itthon, akár nemzetközi versenyeken is, mert például tavaly mondjuk hiába lettem Európa bajnok 501-esbe, Engem nagyon meglepett, hogy mondjuk milyen könnyen tudok versenyezni, milyen könnyen tudok középfutamozni egy világbajnokságon, és idén is egyébként pont ezt éreztem, hogy mivel sok világkupánk van, volt egy EB is, egyáltalán nem izgultam mondjuk a továbbjutásokon. Szóval, hogy már így ez az elmúlt egy év, meg hogy én egyébként fiatalként is sokat világkupáztam, nagyon sokat segített azon, hogy tényleg magabiztosan tudjak evezni középfutamokban, és ne izguljak azon, hogy most ebből lesz a döntő, vagy nem, hanem azt evezem, amit tudok, és igazából ilyen szempontból ezek az eredmények ki szoktak jönni.
Ugye a tavalyi évvel kapcsolatban ugye szokták mondani, hogy akkor robbantál be, de te megmondtad, hogy te nem a semmiből jöttél, azért lehet, hogy akkor kerültél a figyelem központjába ezzel a három EB aranyéremmel, ami történelmi jelentőségű, meg ugye aztán a világbajnokságon is szereztél még egy arany, meg egy bronzérmet, de te nem a semmiből jöttél. Ha azt a világbajnokságot, azt a idézőjelben mondom, hogy berobbanó, mert ugye első világbajnokságod volt akkor igen. Milánóban, tehát olyan szempontból, hogy debütáló, vagy mindenképpen berobbanó sikereket hozott világbajnoki szereplésedet, és mondjuk a mostani világbajnokságot nézzük, akkor te miben változtál, egyáltalán mennyiben volt más ez a világbajnokság, mint mondjuk a tavalyi, vagy egyáltalán az egész szezont, a főversenyeket illetően a tavalyihoz képest ez már mennyiben volt más?
Maga a szezon nagyon más volt. Tavaly azért hát így visszagondolva csak arra tudok gondolni, hogy sok, nagyon sok jó dolog ért. Idén azért ez nem volt ennyire egyszerű. Szerintem nyilván mivel tavaly úgy nyerte meg a válogatót, hogy senki nem várta. Ez így egy ilyen...
De te vártad magadtól? Bocsánat. Azért?
Hát nem. Egyáltalán nem. Én sem. Főleg nem 501-esbe, az ezren. Ezre még úgy el tudtam képzelni, hogy egy-kettőbe leszek, de azt így nem tudom azt mondani, hogy azt vártam, hogy én fogom nyerni az 1001-es válogatót. Nyilván idén már máshogy álltam oda a válogatóhoz esélyesként, és én most már tényleg elhittem azt, hogy én ezt meg tudom csinálni. Idén azért volt egy visszatérünk, ugye a Gazsó Dorka, aki 2 év az olimpiánról hazahozott 2 érmet, szóval ő azért tényleg egy nagyon erős versenyző, és én, hát ahogy egyébként sikerült is eredményben megmutatnunk, mi voltunk az 1-2, én erre is számítottam. Nagyon szerettem volna párosokat indulni, világkupákon, illetve EB-n, VB-n, ez sajnos nem sikerült. Szerintem nagyon megnehezítette a dolgunkat a maga a válogatási elv, vagy a válogatási rendszer. Az se tett jót nekem, hogy mondjuk a VB előtt pár héttel volt egy páros szétlövés, ami hát mondjuk úgy, hogy nem szerepelt a felkészülési programba. Szóval a szövetségkapitány úgy értékelte a mi EB szereplésünket, hogy ez kevés lesz a világbajnokságra.
Ugye Újfalvi.
Igen, Újfalvi Laurával mentünk párost. Hát most ezen a szétlövésen egy tizeddel kikaptunk attól, akik előtte levő héten indultak az EB-n, szóval nekik ott volt a csúcsforma, nekem még volt 3 hét a VB-ig, úgyhogy nagyon nem voltak egy, hát nem voltak ugyanazok a feltételek szerintem, de...
Ezt nem érezted fairnek.
Nem,
vagy,
is az...
nem akarom a szádba adni, csak nyilván értem, amire akarsz utalni, hogy a forma az nem feltétlenül volt kiegyenlített, vagy mondjuk ugyanolyan.
Igen, de egyébként nem kajakoztunk jó időt. Ezt aláírom, illetve látszott, a lányok sem mentek jól a világbajnokságon, szóval, és ők megvártak minket, szóval ha úgy nézzük, akkor igazából nem mondom azt, hogy sokat nem veszítettem ezzel, hogy az egyesre tudtam készülni, viszont csak nyertem 3 számban válogatót. Laurának is ott volt ez a lehetőség, és inkább az fájt, hogy ő nem jutott ki. Amikor tényleg ő nagyon sok, hát igazából sok szép eredményt ért el a válogatón, és sajnos ez tényleg nem volt arra elég, hogy mi tudjuk képviselni Magyarországot a világbajnokságon, de ebből is tanulunk, igazából tényleg bármikor kell olyan formát hozni, hogy ez fix legyen egy világbajnokságra, hogy az elég legyen a kapitánynak ahhoz, hogy minket indítson. Próbálkoztunk a 4-essel is, hát az is ilyen elég nagy kudarc volt nekem, szóval csak azt tudom mondani, hogy tavaly végig ilyen nagyon jó érzéssel tudtam versenyezni és készülni, idén nagyon hullámzó volt, úgyhogy igazából ez volt, ami megnehezítette az egészet, hogy nem volt egy ilyen biztos háttér, hogy mondjuk én ezeket a számokat fogom indulni. Nyilván az egyesekben biztos volt, illetve az EB-n én döntöttem, úgyhogy nem szeretnék 1001-es menni, hanem a Messiment, mert egy biztos voltam abban, hogy ő tud nyerni, kettő pedig a párost szerettem volna megnézni, hogy mondjuk olyan szinten mit tudunk teljesíteni, ami mondjuk egy Európa-bajnoki szint, és nem megyek előtte egy 1001-est, mert azért az tényleg húzós tud lenni így ez a három szám együtt.
Ez a válogatási jelv, amit említettél, ez mennyiben érint téged olyan szempontból rosszul, mert ha jól veszem ki a szavaidból, akkor nem feltétlenül a változás nem feltétlenül érintett téged jól, vagy egyszerűen el kell fogadni, vagy egyáltalán mennyiben a te pályafutásodat, a te terveidet, ez mennyiben írta fölül, vagy befolyásolta?
Igazából azért nehéz, azért van nehéz helyzetben a kapitány is, meg mi is, mert ugye pontrendszer van jelenleg a kvalifikációs rendszerben, ranglista van, és nyilván ő is a legjobb, a legtöbb pontot szeretné összegyűjteni. Most évelején úgy gondolkodott, hogy nyilván az 1001-esbe szeretné megszerezni a maximális pontot, mert abban volt igazából a legnagyobb realitása annak, hogy meg tudjuk szerezni, és mivel én nyertem az 501-est, illetve az 500 párost is, ezért evidens volt, hogy én ezekben a számokban fogok indulni a világkupán, viszont le volt írva az, hogy nem mehetek három olimpiai számot egy világversenyen, tehát így kvázi a négyes az ki is esett, hogy indulhassak, és de nekünk a világkupa az már egy válogató is, és hát az a második válogató, illetve ugye utána volt Brandenburg, amire már nem tudtunk összerakni megint egy négyest, mert ott meg nagyon közel voltak egymáshoz, szóval, hogy nagyon sok a verseny.
De ott indult egy négyes, ha minden igaz, csak négyes. Nem szerepelt valami fényesen.
Hát B-döntőből lettünk utolsók, szóval csoda volt, hogy nem borultunk be. Szerintem nagyon nem a mi színvonalunk volt az, amit ott elértünk. Ott kijött az, hogy nem lehet két nap alatt összerakni egy négyest, úgyhogy egyet edzettünk, szóval ez tényleg készülni kell, próbálni kell, meg kell találni a legjobb lehetőségeket, és nyilván ez egy új rendszer, szóval a kapitány is próbálja azt, hogy hogyan tudja ő kialakítani a legjobb, igen, a legjobb párost, a legjobb négyest, hogy egyesben meg legyen a max pontszám, szóval én nem mondom, hogy könnyű helyzetben van, viszont hát így kicsit én is nehezebben tudom mozogni. Már ugye, hogyha én viszem az 1001-est, az 501-est, akkor most a párost vagy a négyest ben fogok szerepelni mégis, és így szóval ez az egész így megnehezített a felkészülést, hogy egyébként én is szerettem volna a párost is indulni, de így nem tudok négyest menni. De nyilván szeretnék, hogy menjek négyest, mert valószínűleg a legjobb embert is szeretnék a négyesbe, és tényleg erre is volt több próbálkozás, úgyhogy hát elég erős fejtörés van szerintem most nekünk abban, hogy mi hogy tudunk itthon úgy összerakni egy négyest, hogy az egy nemzetközi szinten tényleg ütőképes legyen, mert egyébként szerintem találtunk egy nagyon erős utánpótlás négyest, akik ugye indultak a világbajnokságon, ők teli 23-as lányok voltak, szóval ők nagyon ügyesen végigvitték, hát sajnos a világbajnokságon nem tudták azt hozni, amit tudnak. Viszont a jövőt tekintve muszáj lesz szerintem a jobb, hát a top felnőtt versenyzőket összerakni, úgyhogy hogy legyen egy jó négyesünk.
Vendégünk Csikos Zsók, a világ és Európa bajnok kajakos. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy akkor viszont annak fényében ugye azért te szeretnél csapathajókba is ülni, most a páros vagy a négyesről beszéltél, hogy szeretnél mindenképpen azért azzal is próbálkozni. Neked, amikor ebbe a szezonba beleindultál, mögötted azzal a fantasztikus évvel, amivel ugye hát mondhatjuk, hogy tényleg az első számú magyar női kajakossá váltál, mi volt a legfontosabb az EB és a VB szempontjából? Tehát te ott miben gondolkoztál, amikor még előzetesen a céljaidról gondolkodtál? Te neked mi volt a fókuszban, mi volt a prioritás, mi az, amit szívesebben akár hátra tettél, vagy mondjuk háttérbe szorítottál, és szerettél volna előtérbe, és ennek fényében mit sikerült megvalósítani? Nyilván az 500-asról, az 501-esről beszéltünk, hogy az fókuszban volt, de ha mondjuk a páros meg négyes nézzük, akkor előzetesen hogyan képzelted el ezt az EBVB-t, vagy ezt a szezont?
A szezon előtt én azért szerettem volna megnyerni az 500 és 1001-es válogatót, és bíztam benne, hogy a Laurával 1-2-ben leszünk itthon. És igazából innen tudtunk tovább menni. És mivel nyertünk, és a Gazsó Dorka, a Lucana páros nem indult el a válogatón, és nekünk a második válogató a világkupa volt, ezért utána úgymond egyértelmű volt, hogy mi fogunk indulni az Európa-bajnokságon, miután a másik páros kiesett a világkupán. És így bejött az, hogy igazából enyém lesz az 501-es az EB-n, VB-n, illetve az, hogy az EB-n enyém lesz a páros. Szóval eddig igazából az EB-ig teljesítettem azt, amit kitűztem magamnak célul. Az EB-n szerintem nem teljesítettem annyira jól egyesben, abban még szerintem lett volna még potenciál.
Ez egy bronzérem.
Igen, ez egy bronzérem lett. Nagyon kicsi különbség volt a másik is köztem.
Az ugye a lengyel lány.
Igen, ott az nagyon szíven ütött, hogy én azt hittem, hogy bejöttem másiknak, és harmadik lettem. Viszont nyilván dobogóztam, szóval ezt azért elmondom, hogy én nagyon örülök egy dobogónak, csak az, amikor ilyen közel van valaki, az nagyon nehezen tudja, viszont nagyon nehezen tudja azt az ember feldolgozni, hogy csak ennyi múlott. Illetve hát a párosunk az nagyon nem szerepelt jól szerintem. Én azt hittem, hogy sokkal több van bennünk, és nagyon csalódott voltam azzal a, azt hiszem, hatodik helyjel. És nem csak én, hanem a kapitány is, és ugye ezután volt az a pót válogató versenyünk, ahol szintén nem tudtunk nyerni. Viszont hát az egyes lett így igazából a fókuszba, szóval visszatértem úgymond a tavalyi évi felkészülésemhez a VB kapcsán, és az EB-n tudtam félretenni az 1001-est azért, ahogy, amit már említettem, hogy lássuk, hogy a párosban mit tudunk teljesíteni, viszont a világbajnokságon biztos volt, hogy abban a számon, amiben a legnagyobb esélyem van nyerni, az abban indulni fogok, ez lesz az ugye az 1000, illetve 500-on azért hát szerettem volna ismét dobogózni, ez sajnos nem sikerült, de nem baj, mert igazából maradt motiváció a következő évre, hogy még fejlődjek, hogy igenis nagyon fontosak ezek a számok, és jó úton haladok szerintem, úgyhogy ezeket kell igazából tovább erőltetni, hogy egyesbe jól menjek.
Újfalvi Laurával ez a páros, ez most hogyan íródik, tovább íródik-e, vagy ezt most hogy látjátok?
Tovább íródik még biztos az országos bajnokságig, mert indulunk 500 párost. Én kérdeztem meg a Laurát, hogy eljönne velem, mert szerintem mindkettőnek jobb, tehát jót tenne az, hogy még egyet megyünk, egyet versenyzünk. Ültünk úgy is, hogy én ültem hátul, utoljára én ültem elől, úgyhogy most nem tudom, melyik verzióba fogunk indulni, de igazából mindkettő működőképes. Úgyhogy idén még biztos, hogy fogunk indulni így. Lehet, hogyha kimegyünk mondjuk edzőtáborba, ahol ugye csapathajókat fogunk összepakolni, akkor ki fogunk csúszni. Viszont így nem tudom megmondani, hogy mi maradunk-e így együtt, vagy nem.
Ez a holnapi országos bajnokság, akkor ez neked hogy fog amúgy kinézni, ami holnap kezdődik? Tehát mi vár rád? Egyáltalán ebben most így egy világbajnokság után, akkor így hogyan vágsz bele?
Mint mondtam, én azért eléggé éhes maradtam, aha, úgymond ez a világbajnokság után, hogy nem azt az eredményt hoztam, amit szerettem volna. És már egyébként az egész felkészülés alatt azt éreztem, hogy sőt, inkább azt mondom, hogy az utolsó pár hétben éreztem azt, hogy nem érzem azt, hogy kiégtem volna ebbe a szezonba a sok versenyzésbe, mert most tényleg nagyon sok versenyünk volt, az összes világkupán ott voltam, ott egy pótválogató volt, egy válogató, szóval nagyon sűrű volt a szezon ahhoz képest, ami szokott lenni, vagy így elfogadható volt az elmúlt pár évben, és emiatt én azt mondtam, hogy én bevállalom ezt az országos bajnokságot olyan szinten, hogy megyek párosokat, megyek négyeseket, Hát van egy ilyen kieséses új számunk is az OB-n, amivel így próbálkozunk, hogy lehet, hogy felkerül az olimpiára, vagy nem, azt nem tudom, de most minden esetre teszteljük. Ez egy ilyen kieséses szám. Van benne hosszabb táv, van benne rövid táv, úgyhogy ezt is indulok. Indulok 200-at, 1000-et, 500-at, úgyhogy igazából mindent is, mi sárkányhajót is, szóval tényleg én most ezen megadom a módját.
Na jól van, akkor hamarosan majd folytatjuk ezt a beszélgetést, és még rengeteg minden szóba fog kerülni. Csikos Zsóka, világ és Európa bajnok kajakos a vendégünk, de most elmegyünk egy rövid szünetre, hiszen következnek a hírek.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohasztottunk, ettől féltük, hogy nem sikerül, nem kell félni, nem kell félni.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Belgiumba szerződött Balogh Botond. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás. Gyengén felhős az idő. Jó napot kívánok! Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
Ma újabb érkezőt jelentett be a Ferencváros labdarúgó csapata. Az együttes az 50-szeres szlovák válogatott Matus Beróval erősítette meg keretét. Beró korábban a török Trabzonsporban és a holland Vitesben is futballozott. Majd 2023-ban a Bundesligában szereplő Bochum együtteséhez igazolt. A német élvonalban két idényben 54 meccsen 6 gólt szerzett, utolsó bohumi idényét viszont már a másodosztályban töltötte, ahol 22 találkozón szerepelt. Beró szerződése a nyáron lejárt, így szabadon igazolható játékosként csatlakozott a zöld-fehérekhez. A belga élvonalban folytatja pályafutását Balogh Botond. A magyar válogatott középhátvéd 4 éves szerződést kötött a Westerlo együttesével. Balogh 2019 óta játszott az olasz Parmában, az előző idényt viszont kölcsönben a török Kocaelispornál törtötte. Az FC Barcelona labdarúgó csapata 3 évre szerződtette a brazil Gabriel Jesust az Arzenáltól. Spanyol sajtóhírek szerint a katalán klub 10 millió eurót fizet a 29 éves támadó játékjogáért az angol bajnoki címvédőnek.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Az iskolák egységes finanszírozását sürgeti a pedagógusok szakszervezete. Totyik Tamás elnök a tanév kezdetén felhívta a figyelmet arra, hogy a költségvetésből eltérő módon finanszírozzák az állami és nem állami iskolákat. Így nagy különbségek alakulnak ki a fenntartótól függően. A szakszervezet közölte, ősszel javaslatot küld a kormánynak és a parlamenti frakcióknak egy olyan rendszer érdekében, amelyben minden gyerek után ugyanannyi támogatás jár. A vagyonelkobzás új formáját vezetné be és szigorítaná a külföldi embercsempészekkel szembeni eljárást az igazságügyi tárca. A parlamentnek ma benyújtott javaslat alapján olyan vagyont is elkobozhatnának, amelyet valaki az előző 5 évben bűnszervezetben résztvevő szemétől szerzett. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok. A szülők a tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról. Szeptember 15-éig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. A rák megelőző védőoltás a HPV okozta rossz indulatú daganatos megbetegedések ellen véd. A vakcinát az iskolaorvos adja be 2 alkalommal, 6 hónap különbséggel. A védettség kialakulásához mindkét oltás szükséges.
Jövő hónapban indul útjára az iskolában az Erdő program új sorozata. Az ingyenes erdőpedagógiai előadások országszerte 400 iskolában várják a 6 és 14 év közötti gyerekeket. Az Országos Erdészeti Egyesület szakemberei játékosan mutatják meg a gyerekeknek, miért kulcsfontosságú az erdő, mint önfenntartó életközösség. A programban mostanáig több mint 170 ezer diák vett részt. Az intézmények az iskolában az erdő.hu oldalon jelentkezhetnek az őszi sorozatra. Lezuhant és meghalt egy ipari alpinista Szegeden. A Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal Rákóczi téri főépületének üvegtisztítása közben szenvedett halálos munkabalesetet a férfi. Az eset körülményeit a kormányhivatal szakemberei vizsgálják. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés miatt indított eljárást.
Közlekedés.
Baleset történt az M0-es keleti szektorán Gyál térségében az M3-as felé vezető oldalon. A 33-as kilométernél az érintett járművek a belső sávot foglalják el, emiatt torlódik a kocsisor. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
A többfelé élénk szél ma még időnként megerősödik. Holnap is napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor. Hajnalban 14-19, holnap 27-32 fok valószínű.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kinek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
Szép délutánt kívánunk, folytatódik a Hazafutás, a mikrofonnál Somogyi Zsófia, és folytatjuk a beszélgetésünket Csikós Zsókával, világ- és Európa-bajnok kajakossal, aki a hírek előtt még úgy fogalmazott, valahogy így, lehet, hogy csak tartalmilag fogom visszaadni, de hogy van még benned bizonyítási vágy, vagy éhes maradtál, egy komoly sok számmal készülsz az országos bajnokságra, ami majd holnap kezdődik Szolnokon. Egy picit ilyen szempontból még azért visszakanyarodnék a világbajnokságra. Azt mondtad, hogy ott körül vagy véve azokkal az emberekkel, akik tudnak segíteni, hogyha csalódást, vagy a talán picit kevésbé fényesebb szereplés után meg tud velük beszélni, és ők tudnak téged segíteni, vagy tovább lendíteni ezeken a helyzeteken. Szóval összességében akkor most ezre a világbajnokság után te hogyan értékeled? Egyrészt nyilván a világbajnoki szereplésedet, de egyáltalán összességében hogyan tudsz most elégedett lenni azzal, amit elértél eddig a szakaszáig ennek a szezonnak, és akik ott voltak, hogy mondjuk átlendítsenek azok, ha publikus, akkor mikvel tudtak téged segíteni, hogy pozitívan tekints a folytatásra nézve, és tovább nyilván tovább csináld a munkát, hiszen azért két év múlva olimpia.
Azért azt többször kiemelték, hogy világbajnok lettem, szóval ez tényleg egy fantasztikus dolog, hogy világbajnok tudok lenni K1000 méteren. Tavaly is az lettem, és idén is az lettem, úgyhogy ennek nagyon örülök, hogy ezt meg tudtam tartani, illetve az azért az 501-es az tényleg egy olyan szám, ahol ott tudok lenni az élmezőnyben, mert ott tudok lenni, ugye egész évben ott voltam. Most nyilván tavaly azért úgy idén bizonyítási vágy volt bennem, tavaly meg egy ilyen felszabadult versenyzés, szóval nagyon nehéz összehasonlítani a kettőt. Nyilván, ahogy közeledik az olimpia, ennek a bizonyítási vágynak kell majd úgy elsülnie, hogy tényleg jól tudjak versenyezni. De egyébként nagyon örülök, hogy mondjuk nem izgultam a futamok alatt, hogy az 501-es döntőt leszámítva tényleg tudtam hozni, amit tudok. Úgyhogy egy kicsit ilyen felemás, mert nyilván a pohár félig tele van, mert nyertem, de azért félig üres, mert tényleg szerettem volna dobogózni. Úgyhogy nem baj, mert én ennek olyan szempontból örülök, hogy nem dőlök hátra, hanem tényleg én hiszek a munkában. Most már pár éve egy elég nagy csapatban készülök, akik húznak engem, úgyhogy ezt visszük tovább majd innentől a kezdve, és próbálunk csak finomítani arra, hogy 501-esben még jobb tudjak lenni, még magabiztosabb tudjak lenni itthon is, és a nemzetközi szinten is, és hogy az enyém tudjon maradni ez a szám.
Ja, azt mondtad, azt nyilatkoztad, hogy nem meg kellett, hanem meg akartad nyerni. Emögött egyébként milyen üzenet van? Tehát a vágy a bizonyításra, nem feltétlenül az esélyesség kapcsán ugye mondhatni elvárásról. Szóval mi minden van emögött a mondat mögött?
Szerintem tőlünk mindig nagyon várják azt, hogy nagyon sok számban nyerjünk. Hát minden számban nyerjünk tulajdonképpen, ez az alap. Ami nyilván sportolók vagyunk, maximalisták, nyilván ez legyen mindenkinek a célja, hogy nyerni akarjon. Viszont ez tényleg tud akkora nyomást helyezni a versenyzőkre, hogy ez elvigye a versenyfókusz szerintem. És én nem foglalkozhatok azzal, hogy mondjuk más mit vár tőlem, hanem hogy én, amit az edzéseken tudok és megcsinálok, annak lesz eredménye. Úgyhogy igazából ennek az az üzenete, hogy amit én szeretnék célként kitűzni, azt érjem el, és akkor, hogyha ebben bízok, abban a munkában bízok, amit megcsináltam, akkor ez sikerülni fog. Így állok oda a versenyekhez, aztán ez sikerül, nem sikerül, most mondjuk 501-esben nem sikerült, de ezren igen, szóval szeretek így versenyezni.
És akkor beszéljünk egy picit a mezőnyről, hogy milyen most ez a mezőny, amiben megmérettsz te tulajdonképpen. Nyilván van egy magyar mezőny, egy nagyon erős magyar mezőny, meg ott van azért a világ élvonala. Szóval ezen a világbajnokságon mennyire volt ott egyáltalán mindenki, aki arra esélyes, hogy győzön akár 1000 vagy 500 méteren, most nyilván a te két számodra fókuszálva, és hogy látod az erősségét akár nyilván az olimpia fényében, tehát addig nézve azért kik azok, akikkel úgy azért komolyan fel kell venni a harcot.
Szerintem nagyon beerősödött egyébként az egyes, az 501-es mezőny. Azt veszem észre, hogy régebben azért sokszor volt az, hogy mondjuk volt az 1-3, és volt mindenki más, vagy mondjuk így az első, hogy nagyon át tudott lépni. Most hát szerintem ilyen 5-6-an vannak, akik így nagyjából egy szintet tudnak. És ugye az a nehézsége jelenleg ennek a pontrendszernek, hogy egész évben jól kell tudni teljesíteni. Tehát idén májusban olyan időket mentek a világkupán, vagy hát olyan időket mentünk a világkupán, amit mondjuk olimpiai évben szoktak. Szintén májusban, csak akkor tényleg egy olimpiára készülnek az emberek. És egész évben olyan időket mentek, hogy azért úgy szerintem felteszi az ember a kérdést, hogy akkor mi lesz az olimpia évében, hogyha most egész évben 5 versenyen így tudtak versenyezni a versenyzők. Szóval szerintem az 501-es mezőny az nagyon megerősödött, egyébként az 1000 is erősödött több szempontból is. Mondjuk az EB-n nagyon-nagyon jó időket mentek szerintem a lányok, szóval engem az ott úgy meglepett, hogy nagyon sokat lépett előre az egész nemzetközi élvonal.
De egy német, meg egy lengyel lány tudott ér az EB-n 500-nál megelőzni, igen, ugye, igen. Ha jól mondom, Jáks és Pulavská.
Igen.
Ők abszolút ott vannak a top-top kategóriában?
Igen, hát a Jáks tavaly nem indult egyest, viszont ő kim volt az olimpián 2024-ben, Pulavská pedig megnyerte tavaly az egyest és a párost is. Úgyhogy abszolút top versenyzők, és egyébként a Pulavská is volt már, azt hiszem, olimpiai ezüstérmes, szóval tényleg ők ott vannak évek óta. Ugye ott van egy Amy Fisher, aki egy olimpiai negyedik helyezett, illetve nála van a világcsúcs is, szóval ő tényleg egy nagyon jó versenyző, és Lisa Carringtonnal azért elég sok csatát vívtak együtt. Illetve ott van egy ausztrál lány, aki még nagyon-nagyon fiatal, és iszonyatosan jól tud menni. Egyébként
Natália?
Igen, Drobot. Egyébként vele edzettem is sokat a VB előtt, az ausztrál csapat az nem volt Szolnokon, és van egy másik ausztrál lány is, aki nagyon jól megy, szóval ez nekik szerintem az olimpiai évében hát egy jó pont lesz, hogy tényleg van két nagyon erős versenyzőjük, és hát nem tudjuk, hogy van-e még ilyen nemzet, ahol van két olyan egyes versenyző, aki azért tényleg labdarába tud rugni. Azt szerintem ez ritka, de mondjuk Magyarország is ilyen, szóval nekünk is szerintem általában van két olyan versenyzőnk, aki éremre esélyes, mondjuk egy olimpiát tekintve.
Akkor a magyar mezőnyt te hol látod egyébként? Nyilván rólad is kérdezlek, de akkor beszéljünk a magyar mezőnyről, mert mondjuk ha megnézzük a VB éremtáblázatát, és mondjuk belevesszük ugye a paraszakák sikereit is, akkor az éremtáblázat élén végzett Magyarország. Ha minden igaz, ha nem, tehát hogyha külön vesszük, akkor azt hiszem a második helyzet lett a magyar válogatott. De ott vagyunk, tehát továbbra is azért ott vagyunk. Mondtad, hogy átalakulások vannak, de azért a magyar csapat bizonyítja, hogy azért nem kell bizonygatni feltétlenül, hogy Magyarország hol van ebben a sportágban, de akkor te úgy látod, hogy már erősödik a mezőny, de ti is ugyanúgy erősödtök, tehát tulajdonképpen megmarad az a szint, ami az esélyességet azt továbbra is fenntartja.
Szerintem az esélyesség abszolút itt van a levegőben. Nekünk még a csapathajókat össze kell rakni. Szerintem a női szakágról tudok beszélni jelenleg. Szerintem a fiúk nagyon jó évet zártak. Nekünk még azért vannak hát lyukak a falon, amit még be kell tömködni. Még szerintem tényleg meg kell találnunk azt az egységet, ami versenyben lehet nemzetközi szinten, mert azért most ugye a VB-n nem tudtunk dobogózni, nem is csak, hogy dobogózni, nem is nagyon döntöztünk női szakágként, ugye az olimpiai számokban, ami nyilván egyrésztről jó, hogy tök sok fiatalt vittünk ki, minket is fiatalként vittek ki annó világkupázni, hogy beerősödjünk a nemzetközi mezőnybe, viszont nekünk most ugye nyilván nézni kell az olimpiát is, hogy ki érhet oda az olimpiára, és simán lehet, hogy ezekből a lányokból lesz az, aki még a négyesben szerepelni fog. Illetve hát vannak olyan versenyzők, akik már kim voltak, például egy Pup Noémi, egy Folyt Sári, vagy egy Gazsó Dorka, ők azért érmeztek párosban és négyesben is Párizsban. Úgyhogy azért vannak nekünk igen olyan versenyzőink, akik felvehetik a versenyt a külföldiekkel nemzetközi versenyeken, viszont még nem találtuk meg azt a csapathajót szerintem, ami erre tényleg képes, úgyhogy szerintem annak kell előtérben lennie, hogy ezt össze tudjuk rakni.
Neked most mi lesz majd előtérbe? Picit azt érzem, nyilván a korábban elmondottak, akár mondjuk az elmúlt időszakban, az elmúlt egy évet nézzük, az alapján arra gondolhatunk nyilván, hogy az 500-at azt fókuszba helyezte, nyilván a csapathajókat is, a páros négyesben is szeretnél ott lenni, tehát most ez lesz számodra a következő nagy cél, hogy ezeket egyrészt, hogy bekerüljél egy ilyen csapathajóba, meg hogy megtaláld azt, hogy tényleg melyik az, amelyik akkor a négyes vagy a páros, tehát ez az, ami most így a leginkább előtted áll?
Szerintem igen. Bízok benne, hogy benne tudok lenni egy négyesben, vagy egy párosban, ami ütőképes tud lenni. És
nehéz lesz egyébként, hogy látod megtalálni ezeket?
Vagy...
A bekerülésről is beszélhetünk nyilván, de ezzel együtt párhuzamban megtalálni azt, amelyik tényleg odaér az olimpián, hogy ott legyen, és tényleg számolni kelljen vele.
Hát azért mi össze elkezdtük ezt építkezni, elkezdtünk így építkezni, kim voltunk Szabijában 2 hetet edzőtáborban, akkor kim voltunk tavasszal is 2 hetet edzőtáborban azért, hogy megtaláljuk azokat a csapathajókat, amik szóba jöhetnek, és igazából hát még az emberek se voltak kint, úgymond a nagy részt azon a versenyen, akikkel mi próbálgattunk, szóval, hogy nem találtuk meg még, nagyon kerestük, nagyon sokat próbálkoztunk szerintem, de más elven és más módszereket kihasználva kell szerintem megtalálni azt az egységet, ami tényleg jó lehet, de szerintem amúgy a fiatalok nagyon jól abszolválták, meg lehozták azokat a versenyeket, szóval ők idén tényleg egy olyan egység tudott indulni a minden versenyen, amire szerintem senki se számított, és nagyon magasan tudták hozni azért a pontokat nekünk. Ugye a legtöbb versenyen negyedikek voltak, ami nagyon-nagyon sokat ér, hogy tudtak ilyen közel lenni a dobogóhoz mindig, úgyhogy igazából nekik csak hálásak tudunk lenni, csak azért tényleg kell találni egy olyan egységet, ami nem csak a dobogóért van harcban, hanem tényleg az érmekért is.
És te melyikben látod magadat? Vagy még te is így tulajdonképpen teszteled, hogy hol lehet a helyed? Vagy ez abszolút attól függ, hogy alakul ki a kohézió az adott hajóban?
Hát nyilván fontos a kohézió, meg hogy nem lehet úgy odaállni egy csapathajóra, hogy csak magamat nézem, csak magamat evezek, hanem szerintem tényleg egy csapatot kell megtalálni. Alkalmazkodni kell a többiekhez, úgyhogy én is ezen fogok dolgozni, hogy minél jobban tudjak alkalmazkodni a többiekhez, és nyilván kell magamat is eveznem ahhoz, hogy mondjuk jó legyen egy csapathajó, viszont úgy evezzem azt, hogy a többiek is ki tudják magukból hozni a maximumot.
Az 1000-es és az 500-assal számmal, tehát az 1001-es, 501-essel mi a helyzet, ezt így lehet tovább vinni mindemellett a célok mellett. Ugye az 1000-es jó alap az 500-ra, ezt sokszor hangoztattad. Ez továbbra is így lesz, így marad?
A válogatónál kell indulni egy nem olimpiai számot és egy olimpiai számot is, úgyhogy valószínűleg ez a két szám lesz, amiben el fogok indulni. Az 1000 az akkor fog maradni, hogyha nem megyek négyest vagy párost. Szóval az nekem nyilván az a célom, hogy az olimpiai távon legyek a legjobb. És ezt is kell fejleszteni, ebbe kell a legtöbbet versenyezni. Úgyhogy az 1000 az, amiről így le tudok mondani, hogyha le kell. Nyilván az 501-est azt szeretném magamnál tartani, mert azért most az elmúlt 2 évben az enyém volt, és ez mindaddig tart, amíg én tudom nyerni a válogatót, úgyhogy ezt szeretném megtartani még.
Ugye világ és Európa bajnok vagy, tehát az olimpiai aranyérem az nyilván adja magát, hogy az az, ami hiányzik, vagy amivel teljes lenne az aranykollekció. két év múlva Los Angeles, és akkor nyilván egy picit kanyarodjunk át erre is, hogy mikortól, vagy már az olimpia ott van a fejekben, ott van a fókuszban, hogy mindent annak szentelsz alá, és nyilván ezzel megválaszolom, hiszen az 500 a fókusz, tehát az olimpiai számban kell gondolkodni, vagy ugye a csapat hajóra is persze gondolhatunk, de már ez ott van veled? Tehát a mindennapjaidban, hogy az olimpián én ott szeretnék lenni, és a lehető legjobbat elérni?
Igen, szerintem tavaly ez még nem volt így annyira meg, nem csak azért, mert idén indult a ranglista, hanem azért is, mert ez volt tényleg az első évem, amikor tudtam mondjuk egyeseket indulni, egy világbajnokságon, vagy Európa-bajnokságon, de idén volt az, hogy ez megerősített ez az év egyesben, hogy én igenis meg tudom csinálni még egyszer, szóval ez nem véletlen volt. Nyilván már egyébként nemzetközi szinten is tudtam elég jó eredményeket elérni, szóval nem tudom azt mondani, hogy igen, nehéz azt mondani, hogy nem volt véletlen, viszont sokszor van az, hogy az ember azért elbizonytalandik így a felkészülés során, hogy elég-e, tudom-e azt hozni, amit tavaly, és nyilván bármikor ugorhatnak elő új versenyzők, akik mondjuk itthon meg tudnak verni, vagy régiek, vagy újak. Úgyhogy azért a válogató az nagyon máshogy telt, mint tavaly, és nagyon örülök, hogy tudtam nyerni, és magamnál tudtam tartani mondjuk a világkupán is ezt a számot. Úgyhogy én idén tudom azt mondani, hogy nekem így az olimpiai fókusz az elindult, uh-huh. és hát mivel két éve enyém az egyes szám, ezért szerintem most már így a szövetség is, és hát tudom, hogy a szövetség is arra számít, hogy velem szeretnének építkezni azért csapathajó szinten is, és szerintem muszáj vagyok erre hangolni magam, hogy erre képes vagyok, majd tudom csinálni, és ezért kell dolgoznom minden nap, hogy ez tényleg fókuszban legyen, mert ezek alapján, az eredmények alapján oda tudok érni.
Miben kell még előrelépned azon a távon?
Mármint ugye 501-esben?
501-esben, igen.
Hát próbálok profiként készülni, most ezt nyilván minden évben lehet még profibban csinálni. Próbálok majd jobban mondjuk a táplálkozásra odafigyelni évközben is, mondjuk szezonon kívül is. Ebben nagyon sok lehet nekem egyébként. Hát nyilván 501-esben a rajtot azt jó lenne egyszer úgy megcsinálni, hogy tényleg jó legyen, mert ott azért van hátrányom nemzetközi mezőnyhöz képest. Illetve tényleg el kell hinnem, hogy ez elég lehet az, amit beleteszek. Úgyhogy igazából én nagyjából ennyit tudok mondani erről.
Uh-huh. Jön egy országos bajnokság, és azután mi vár rád? Ugye a maratoni távot azt elengedted, vagy el kellett engedni. Ezzel kapcsolatban ugye tavaly megnyerted a világbajnokságot, még azt az EB-t és a VB-t még megkoronáztad, vagy hozzátettél még egy aranyérmet a maratoni távon is, szóval mennyire volt könnyű azt elengedni?
Megkönnyítették a helyzetemet, mert a válogatási elvek nem engedik azt, hogy síkvíz együtt menjen a maratonnal, vagy fordítva. Igazából én nagyon szeretek maratonizni, de tavaly nagyjából azért tudtunk elindulni a világbajnokságon, mert itthon rendezték meg, és a 2001-est indult a síkvízi világbajnokságon, az elindulhatott a maratoni rövidkörön, aminek amúgy én nagyon örültem, mert tényleg, hát egy az, hogy itthon versenyezhettünk, azt szerintem egy hatalmas nagy élmény volt, illetve azért más itthon nyerni szerintem, mint mondjuk kint, amikor kint voltunk Milánóba. De Győrben volt ez a világbajnokság. Hát idén ugye ezt megkönnyítették, úgyhogy nem volt ilyen lehetőség, mondjuk nem is jelentem 2001-es, de én szeretem azért a maratont, úgyhogy ha egyszer lesz még lehetőségem, akkor mindenki fogok indulni mondjuk egy világjátékok válogatón itthon, hogy hát ha ki tudok oda jutni, mert ugye 2022-ben világjátékokon is voltam. Úgyhogy hozzám közel áll, és nagyon szeretek maratonizni, de most más van fókuszban, ami ugye az olimpia.
Zárásként, mert egy perc maradt az adásidőnkből is, így a beszélgetésből is, de De fogsz-e pihenni? Vagy mikor, hogyan fogsz tudni pihenni azért egy ennyire megterhelő és sűrű időszak után?
Igen, Tóth Dáviddal beszélgettünk erről, mondta, hogy menjek el, pihenjek egy hónapot, mire én pont azt mondtam neki, hogy hát pont most találtam ki azt, hogy nem érzem azt, hogy nagyon pihennem kéne, hanem pont azért, mert szeretnék jól teljesíteni ezeken a páros négyes próbákon, szeretném, hogyha megmaradjon valamilyen formám, úgyhogy igazából egy hét lesz, ami teljes pihenő.
Mikor lesz?
Jövő héten, és utána levő héten én kimegyek egy ilyen meghívásos versenyre, aztán lesz még egy hét, amikor annyira nem fogok edzeni, de utána megint elmegyek egy másik versenyre, szóval ilyen félig meddig pihenés lesz, de és utána meg beleugrok a felkészülésbe, ami ugye a négyes párost illeti, illetve a következő évre az egyes válogatóra való felkészülés.